9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Szabó Ferenc szülővárosában Celldömölkön kezdte a labdarúgást, és innen került Szombathelyre a Haladáshoz. 1972 és 73 között szerepelt az ifjúsági válogatottban, és itt felfigyeltek rá a Ferencvárosnál is. 74-től a Fradi játékosa lett, és részese volt a következő idény kek sikereinek, amikor a csapat a döntőbe jutott, és csak ott kapott ki a szovjet Dinamo Kijevtől. Legemlékezetesebb mérkőzése is ezen az őszön volt, szeptember 25-én az Üllői úton a Rába Eto ellen, amikor 6-1-es győzelemből 5 góllal vette ki a részét. A következő évben már nem sikerült olyan jól az idénye, fokozatosan kiszorult a csapatból, 1977-ben pedig Szokolai Lászlóért elcserélték. A Rába Etóban nem tudott alapember lenni, 1980-ban visszatért a Ferencvároshoz, ahol csereként jutott szóhoz többször is, de így is a bajnok csapat tagja lett. A Fradiban 159 mérkőzésen szerepelt, 77 bajnoki és 44 nemzetközi, illetve 38 hazai díjmérkőzésen és 79 gólt szerzett. A következő idénytől ismét Szombathelyen játszott, 3 idényt a Haladásban, 2-t pedig a Szabáriában. Az aktív labdarúgást Celldömölkön fejezte be 1988-ban. A magyar válogatottban sohasem lépett pályára a kiváló gólszerző. Idén töltötte be 70. életévét. Most hallgassák meg Szabó Ferenccel készült beszélgetésünket.
Hát, hogy megérkeztem, azért nem kellett csalódnom, mert egy kártyás társaság körül álltál, és a hírek szerint nagyon szeretsz kártyázni.
Hát igen, sportból most már csak ez maradt a kártya, úgyhogy más nem nagyon.
Mit játszol?
Ultizni szoktunk.
Ez már megvolt játékos pályafutásod alatt is?
Igen. Hát régen időben ugye hát ulti volt, Römi meg a Fájer, hát más játék nem nagyon volt.
És miben játszottatok? Pénzbe, vagy valami egyéb fogadás téti volt?
Pénzbe. Nagyon ritkán volt ilyen tét nélkül, vagy fogadás. Az fogadás, hanem pénzbe legtöbbször. Igen.
Hosszú távon hogy ment?
Hát nem vagyok vesztes, úgyhogy pozitív a mérlegem, abban biztos vagyok.
És mi volt hamarabb, a kártya vagy a futball?
Hát ez nehéz kérdés, mert ugye édesapám is futballista volt, úgyhogy én már 2 éves korom, vagy sőt, ahogy mondják, már 1 éves korom után én már minden meccsen itt kint voltam édesanyámmal, amíg egy salakos pálya volt, salak volt a pálya színén, futópálya. Azt mondták, hogy az én ruhám az hiába jöttem tiszta fejedbe, mindig vörösen mentem, az a tiszta salak volt mindenem. Kárt is nagyon korán kezdődött, mert ugye édesapám is elég jó út is volt, nagy út is. Hát akkoriban azért játékosok is legtöbbször való utaztak, vagy valami, akkor ment az úti. És már elég korán elkezdtem én is nézni őket, és elég korán kezdtem játszani is.
És mikor kezdődött a focipályafutás? Mikor voltál már igazolt játékos?
Ha jól emlékszem, 1968 nyarán igazoltak, tehát ugye akkor még nem volt egy óvodás foci, meg ilyesmi. Sőt, akkor még akkor volt először Celldömölkön serdülő. Mert addig csak ifi csapat volt, ugye U18-as, ami most U18, és akkor csináltak egy serdülő csapatot, és akkor igazoltak le bennünket. Hát emlékszem, voltunk vagy 40-en, hát abból 16-17 embert, és ez egy elég jó korosztály volt, abból rengetegen játszottak Celldömölkön, és legendás játékosok, Szoborkovics, Pista, Kőszegi, Bindis Tibi. Jöttünk ki abból a korosztályból.
És akkor előtte, mielőtt nem focizhattál bajnokságban, akkor hol fociztál?
Ugyanúgy itt a ligádbe kint. Gint vagy lent, ugye Dömölkön laktam, én menjünk Szombathely felé, ott lenne a Cincaparton. Minden, illetve mindenhol, ahol lehetőség volt az iskolába. Hát ugye azért az iskolában volt ilyen iskolák közötti bajnokság, még ilyesmi, szóval ott már azért 5. koromtól már azért voltak ilyen kicsit szervezettebb dolgok is. Különben mindenhol ment a foci.
És akkor is már jól ment a góllövés?
Igen, elég jól. Hát ugye én már 14 éves koromban már bekerültem a felnőtt csapatba, és az első meccsemen uraljúfabb gólt is rúgtam, azzal lett 1-1 a mérkőzés. Szóval igen, centert játszott, ugye édesapám is center volt, őtől is örököltem a nevemet, hogy Cálbe még mindig sokan úgy hívnak, hogy center. Apu volt a nagy center, én voltam a kis center.
Együtt játszottatok valaha?
Nem. De apám elég korán abbahagyta. Hát nem korán, 30-valahány éves volt, de nem tudtunk játszani.
Hát azért ez egy kis település. Innen hogy lehet elkerülni a Fradiba?
Hát először a haladás volt. Az a Vasmegyében azért ifjú bajnokságon, meg az megyei egyen keresztül azért az a haladásnak képbe voltak a dologban. Ugye még akkor volt egy ilyen, lehet, hogy te nem emlékszel, ilyen szottornának nevezték. Országos torna, igen, ugye 8 szakszervezet és 8 szocialista, kommunista országnak az ifjú válogatottja játszott minden nyáron. Akkor harmadikos voltam, 17 éves, ugye akkor meg is nyertük ezt a szottornát. Akkor lettem ifjú válogatott, és ugye MB2-ben, mert 16,5 évesen kerültem oda Szombathelyre. Hát az is elég kacifántos volt, mert ugye én Győrben jártam iskolába, gépipariba. Takács Árpi talán emlékszel rá, tudósító volt a rádiónak, meg az izének, és ide valósi volt Mersevátra, és apámnak jó barátja volt. Az ő protekció által vettek fel az iskolába, a gépipariba. Nem kellett bemennem, mert nem is voltam itthon, mert pont valahol játszottunk, aztán nem is kell bemennem felvételén, hanem egyből felvettek, és ugye viszont ott nem tudták, hogy én futballozom is. Viszont elég jó kézilabdáztam is. Én már 5. korom óta itt az iskolában ben voltam a kézilabda csapatban, a 8. között már játszottam, és minden évben fölkerültünk a területi döntőbe. Illetve egyszer nem kerültünk fel, amikor 7. voltam, mert a megyei döntő előtt 2 nappal szünetbe iskolaköpeny hosszú nadrág, neki mentem a 170 centinek, hogy átugrom. magas ugrásba, hát aztán, amikor leírtam, megszakadt a vágyékba, úgyhogy, és azzal el is lőttük, ezért nem is tudtuk megnyerni a megyei döntőt kézlabdába.
Te ilyen zsivány gyerek voltál?
Nem. Én állítólag kimondott, jó gyerek voltam, a hugom volt az égetőbb, én elég nyugodt voltam, nem volt velem sok gond. Tanulás is jól ment. És ugye Győrbe azt tudták, hogy én nagyon jó kézlabdázom. És ugye amikor oda mentem Győrbe, volt a Satya, úgy emlékszem most már a nevére, tornatanárunk, és mondta, hogy menjek kézlabdázni, bele is vett az iskola csapatba, meg a kollégiumi válogatott, mondjuk kollégiumi válogatott is volt, abban is játszottam, és elég jól is ment, de az viszont a foci csapatban nem játszottam, az iskola csapatban. És ugye jöttek az Etótól is a kézlabdások, hogy le akarna igazolni, menjek az Etóhoz kézlabdázni. Én megmondtam, hogy nem megyek, mert nem szeretnék ott kézlabdázni. Mondom, én Cárdiből itt vagyok, focizok, nem megyek kézlabdázni. És volt úgy, hogy 2 napig nem is jártam tornaórára, mert a Satya állandóan cseszegetett, hogy hát miért nem megyek kézlabdázni. És akkor Vasmegye ifjú válogatottól jött egy kikérő, valahol valamilyen meccset játszottunk, és akkor Satya néz, azt mondja, te tudsz focizni is. Hát mondtam, ezek szerint valamit tudok, hogy ifjú válogatott vagyok, és akkor tett be a foci csapatba is, utána másodikba be is kerültünk az országos döntőre is, és ugye az Eto is le akart igazolni, utána a foci csapat is. És ez 72 nyarán volt, akkor volt az a szottorna, amit mondtam, amit meg is nyertünk, amikor először nagyon jó csapatunk volt, Töröcsik Andris, Lazsányi, Rapcsák védett, Varga Pista, az MTK-s BVS és Túrtocki Sanyi. Szóval nagyon, nagyon jó csapatunk volt, meg is nyertünk. De én már, mielőtt oda elmentem, aláírtam az Etóhoz. És apuék meg jöttek a Sallós Laci bácsival, meg Rákai Kálmánnal, a haladás vezetőjével. Gyulán játszottunk, most már nem tudom kivel, valamelyik külföldi ifjú válogatotta. És lejöttek kocsival, hogy le akarna igazolni. Hát én mondtam neki, mondom, jó van, de hát mondom, én aláírtam az Etónak. Ugye akkor, ha kétszer írtál, akkor nem igazolhatta, akkor elmeszálltak, akkor egy évig nem igazolta sehova. Azt mondták, ráklikám, mert csak ne törődj vele, azt mondja, írd alá, majd az Etóval elintézik. 16 éves voltam, ott volt apu, mondta, hogy írd alá, nyugodtan, nem lesz egy probléma. Aláírtam, hát ugye az Etó még belement, összetépték a lapomat, aztán ezt így kerültem a haladáshoz. Utána hát is mentem, ugye ott is van gépipari Szombathelyen, 3.-4. már ott jártam Szombathelyen a gépipariba, és így kerültem a haladáshoz.
És akkor ott, mint ifjú válogatott, akkor már számítottak rád a kezdőcsapatban is?
Igen. Oda Palicsko Tibi bácsi volt az edző. Hát ahogy oda kerültem, egyből kezdő lettem. És utána meg is hittem ennek a levét később, de hát az egy másik dolog. Hát 16,5 éves voltam, volt olyan játékos társam, aki majdnem 2 annyi idős volt, mint én. Szarka Zoli, Halmosi Zoli, Farkas Laci, Kulcsár Feri, Veretes Társaság volt, Szántai Pisti, Iszok Sanyiék. De egyből kezdő voltam, hát kitenni nem tudtak, mert rúgtam a gólokat.
Miért ittad meg ennek a levét?
Ugye a Rátkai Laci is a csapattársa volt akkor, és ugye én oda kerültem, ő meg kikerült a csapatból. Mögöttem ült a kispadon, csak úgy cserélték be, meg néha játszott, amikor valaki sérül vagy valami. Szerettem vele játszani, mert nagyon jó futballista volt. Nála volt a labda, akkor csak el kellett indulnom, aztán valahogy elém jött a labda, vagy valami, mindig tudott valamit húzni. Csak ugye aztán gondolom nem tetszett neki, ezt úgy rá egy évben, abba, amikor felkerültünk, mert felkerültünk abba az évbe, akkor abba is hagyta a focit. És ugye amikor ugye visszakerültem Aladáshoz 81-ben, úgy voltam 3 évig, aztán Török Peti visszament elnöknek, az Egyesület elnöke lett, és Rátkai Laci lett helyette az edző. És ugye akkor voltak ilyen, hát akkor kellett a szerződéseket kellett kötni, minden játékos előtte nem volt szerződésük. Meg volt a lapod, akkor kész, játszottál. És ugye mindenki, minden játékosnak fel kellett menni az Egyesületi irodába, és akkor ott a Rátkai, a Sarlós, meg a Rákli Kálmán bácsi, két vezető, ott ült ebben, mindenkivel beszélgettek, négyen voltunk, nagyon jó barátok, a Hegedűs Peti, a Gadis Gyuri, meg a Hegy Imre. Elvileg mi voltunk a csapat húzó emberei is, úgyhogy ez a mag. Aztán, hát ugye mi maradtunk utoljára négyen. Szóval bementem én is, megyek be, Rátkai Luci föláll és kijött. Rákli mondja, hogy hát Feri, hát jó volt a játék, minden, de hát a Laci azt mondta, hogy idős vagy már, hogy már nem számol, már 28 éves voltam, hogy idős vagy, hogy nem kötünk veled szerződés, hogy hát mondok, hát 28 éves vagyok. Hát nem fész bele az elképzelésbe, meg minden, hát rá két napra meg visszaigazolt a Szaváriából a barátját, aki 32 éves volt, csatár. Ő nem volt öreg, én öreg voltam.
Na, vagy még ezzel az időszakkal foglalkozunk, de most legyünk ott még, hogy fiatal vagy, fölkerültetek az NB1-be?
Igen, hát ugye, de akkor már aláírtam a Fradinak, amikor ugye megnyertük a bajnokságot, akkor már a Fradi el akart vinni 73-ba. Igen, 72-73 nyarán, csak ugye a Kálmán bácsék mondták, hogy hát még volt egy évem az iskolából is, ugye a negyediket akkor kezdtem el, meg ugye felkerültünk, hát mondom 18 góllal, 17 és fél évesen azt hiszem második lettem az emberbérek a góllövő listáján. Lackó vagy egy akar, vagy nem tudom, hogy hívták, Dorogi Centert az előzött meg. És úgy egyeztek meg a Fradival, hogy egy évre kölcsön adnak, és majd amikor végzek az iskolával, akkor 74 nyarán akkor megyek fel. Hát ez nem volt jó ötlet, mert nyáron kimentünk, hát ugye itt voltunk közel Ausztriához, elég sokat jártunk ki Oberwartba ide-oda edzőmeccsekre, és akkor is kimentünk Ausztriába edzőmeccsre, és felugrottam fejelni, se hozzám se ért senki. Leérkeztem, kiment a térdem, kész vége. Valószínűleg elszakadt a szalagom is, porc, úgyhogy operáció, Pécsen operáltak a 400 ágyásban, mert ott volt a Barta professzor, aki előtte Szombathelyen volt, Aladásnak az orvosa, meg itt volt sebész, ő operált meg, úgyhogy kiesett. A szezon az utolsó 5 meccsen tudtam játszani. Az első meccsem az MTK ellen volt, egy zárt kapus meccs. Zárt kapus meccs volt, nyertünk 2-0-ra, az első meccsemben az első gólt, mert egyben meg is rúgtam, én feljártam az első gólt, Hauser Tibi rúgta a másodikat.
Miért volt zárt kapus a mérkőzés?
Azt hiszem, mert jól nem hiszem, Vasas ellen, most nem tudom, mert több zárt kapus meccs is volt a Haladásnak, de ez azt hiszem az volt, amikor egy Szotyi zacskóval megdobták a partjelzőt. Ezért zárt kapus meccs lett. Két zárt kapus meccset kaptunk, ez volt az egyik.
Emlékszem arra is, amikor ugye említetted Hegedűs Pétert, hogy jó barátok voltatok, hogy őt meg metrófogantyúval dobták meg a Fradi pályán.
Igen, azt még mindig megemlegetik a Dodóék is, meg mindenki, amikor vegyünk. És most is előkerült, nem is tudom, miért voltunk most fent. Ott is előkerült ez a fogantyus. És még mindig nem hiszik el, hogy megdobták, pedig tényleg megdobták.
Te akkor melyik oldalon álltál?
Én a Haladásnál játszottam akkor.
De hát ugye az volt a baj, hogy túl jól védett a kapuban, ez bosszantotta fel a Fradi szurkolókat.
Hát az is, de pedig ez nem akkor volt, ugye, mert azt hiszem előtte különben se szerették, mert ugye előtte viszont akkor kapta a 10-est. Akkor 1-0-ra nyertünk a Fradi pályán, akkor tényleg nagyon jól védett. Én rúgtam a gólt, nyertünk 1-0-ra. Mindig mondtam Egének, hogy csak azért kaptál 10-est, mert én rúgtam a gólt, mondom, ha 0-0-at kapunk, akkor csak 9-es kapsz. Mondom, akkor nem kapsz 10-est. Mindig ezzel szoktam húzni.
De ez már a második Haladásos időszakod volt?
Igen, ez a második Haladásos időszakom volt.
Hát gondolom azért, amikor a térdműtéted megvolt, akkor még nem ilyen volt a rehabilitáció, mint most, hogy foglalkoztak veled masszőrök, orvosok, hogyan készültél ott? Hát ez majdnem egy év kihagyás volt.
Hát igen, 8 hónap, ugye azt hiszem szeptemberben operáltak, és talán április végén, május elején játszottam. Hát nem lehet, nem volt. Hát ilyen fizikoterápiás kezeléseket kaptam meg. Az volt a szerencsé, hogy ugye Tóth Géza bácsi, súlyemelő világbajnak, ugye az ők is ott edzettek a pályán, ott volt ugye ilyen súlyemelőterem minden. Török Peti volt akkor a pályaedző a Palicskó Tibinél, és megbeszélte a Géza bácsi, hogy minden nap egy-egy órát foglalkozott velem. Úgyhogy mentem a súlyemelőterembe, és akkor a súlyemelő gépekkel a Géza bácsi mondta, hogy miket kell csinálnom, milyen sorozatokat, milyen súlyokkal. Szóval az rengeteget segített, az biztos sokat javított. Hát ugye ezt sokszor meg kell csinálnom, mert ugye mind a 4 porcomat kivették. Szerintem én voltam a Magyarországon biztos, de nem biztos, hogy világon is sok olyan játékos van, aki volt akkor, aki 4 porc műtét után még NB1-es szinten fotballozott.
Genetika volt?
Tehát sajnos igen, valószínűleg, mert apám az soha nem volt sérült. Én sajnos anyunak az alkatát, csontozatát örököltem, egy kis X-lábam, ami mindig azért húztak a srácokra. Hogy hát tűz ilyen X-lábakkal, te fozizni, hogy hát mondom, mert nem tudják, hogy hova rúgom a labdát, mondom, ez az itt az egésznek. és sajnos anyunak a csontozatát örököltem, hát az izületeim elég gyengék voltak.
De azért a Fradi nem állt el a szerződéstől a sérülés ellenére, hanem vitt magához.
Nem, persze. Mentünk fel. Hát ugye akkor már játszottam. Itt a tán volt az edzőtábor, akkor mindig ilyen nyáralapozás az összes NB1-es csapat, vagy legalábbis a pestiek, azok ott edzőtáboroztak Tatán. Aztán ott volt, aztán ott egy kicsit, hát azért, mert ott külön foglalkoztak velem a Jenőjék, de...
Ugye Dalnoki Jenő.
Dalnoki Jenőjék, igen. De aztán ugyanúgy már kezdő, az első meccsem, nem voltam kezdő, hanem kisporos voltam, de be is kellett cserélni, azt mondom, a Csepellel játszottuk, ha jól emlékszem, be is kellett cserélni, mert a Brani megsérült a 20. perc körül, és középpályára becserélt a Jenő, hát az is egy gyönyörű történet volt, mert egész jó ment a játék középpályán, és utána Jenőnek megtetszett, hogy milyen jól játszottam a középpályán, és ott hagyott a középpályán, és a következő meccsünk a Honvéd volt a stadionban. És a Csikót, a Kocsis Lajos, hogy fogjam én a Kocsis Lajos. Tehát a Jenő bácsi, én a Kocsis Lajos. Tehát azt se tudtam már, megcsinálta a lövőcset vele, futottam mindenfelé, de nem. Utána meg a Szombathelyen játszottunk, akkor meg a Halmosi Zulit fogjam. Hát az meg szétfutott, tehát az Zuli az győs erő volt. De aztán rájött a Jenő hamar, hogy mégis az én posztom a középpálya, és akkor visszarakott centerbe, és utána visszarakott centerbe az első meccsemen, retóval játszottunk centerbe, akkor rúgtam az 5 gólt, és akkor kaptam a 10-est.
Egyébként Dalnoki Jenő milyen edző volt, hogy emlékszel rá?
Hát két élő dolog, mert belőlünk szerintem, ahogy itt hát, sokat beszélgettünk még régebben is, meg azóta is a belőlünk fiatalabb, ugye Ebiből, Nyílból, Kelemen Gusztiból, Magyar Pistából, Raptívből, Kistakiból, Pogiból. Ő kezdett el belőlünk igazi NB1-es játékost foragni. Ugye sokan, hát őnála lettek válogatottak az ő munkája után. Szóval ezzel nem volt semmi gond, tehát az emberi oldal az kicsit más dolog, hát ez kicsit sprőd volt, és nehéz volt vele.
Az is volt egy híres mondása, hogy hát védőnek nem szabad megsérülni.
Hát igen. Mindig mondta, hogy hát az volt a másik éres, hogy 11 VP-vel megnyerném, simán nyerném a bajnokságot, hát mondjuk a Petit ugrott is ez a eleget, hogy kíváncsi lennék rá, amikor jobb szíden meghúzod azt a bádod, és meg be is fejled a labdát, úgyhogy a VP Peti, a 11 VP Petivel megnyerném a bajnokságot, ugye Petit szeret, tehát az ugyanaz volt, mint a Jenő a játék stílusában, nem, én nem nagyon láttam játszani, de hogy hallotta, hát az, hogy az őserő ment, tört, zúzott, rúg, belerúgott mindenbe. Szerencséje is volt, mert egy nagyon jó korosztály kapott általunk.
Neked a Budapestre kerülés az okozott problémát? Hát azért mégis Celdömökről, Szombathelyről, Győrből.
Nem okozott problémát, mert hát ugye én mégiscsak azért 14 évesen elkerültem már hazúra, azért egyedül voltam Győrbe is, ugye egy albéletbe laktam, Egyedül voltam szombathelyén is, igaz, hogy kollégiumban, hát mégiscsak ritkán voltam, mehettek a szüleim. Pestre azért elég sokat jártunk, ugye ifjú válogatotthoz, meg ugye gyerekkoromban is, mert a nagynéném az Pestre ment férhez, ugye azért elég sűrűn látogattuk őket, hát sűrűn. 2-3 havonta egyszer azért felmentünk az ők futva, vagy 1-2 napra valamilyen, szóval nem volt ismeretlen. Még hát ugye ismerősök közé kerültem. Ugye a Nyille, a Pogival, Takival együtt voltunk az ifi válogatottban. Zebivel egyszerre levedőzőben egyből nagyon jó kapcsolatunk lett. Az idősebbek is elfogadtak egyből, szóval nem mondhatnám azt, hogy nagyon megrázott, hogy most nekem a Fradival kell játszanom.
És az éjszakai élet, kicsapongások?
Hát igen, hát az más világ volt. Nem voltak olyan, nem voltak nagy célok, de hát mit tudtunk csinálni? Edzettél, egész héten játszottál, meccs után elmentünk, belementünk az éjszakába. Ugye én a csónakházban laktam a Latorca utcába. Amikor felkerültem, ugye egyben oda kellett költözni, a Magyar Pista volt ott, meg a Kispogi. Hát ugye a Pisti az nem bírta sokáig, elment, és inkább saját pénzre, akkor nem volt az, hogy bérel lakás, meg minden, saját pénzért vett ki egy albérletet. A Pogi bevonult katonának, egyedül maradtam a csónakházba. Még a Hámori Gyuri jött oda, de ő sem nagyon bírt meg, ő is elment katonának. Úgyhogy egyedül voltam, egy szobába egy olajkája volt a fűtés, nekem kellett vinni az olajat a dagásrantól, egy barbrunkannába cipelni az olajat, ha fűteni akartam. Hát kinek van kedve hazamenni? Senki nincs otthon. Hát persze, akkor inkább elmentünk ide, eljöttünk egy étterembe, elmentünk egy diszkóba. Hát, hétvégén megvolt. Hét elején még esetleg valami, egy kis izé, de kettszerdától már meccs.
Akkor ez nem befolyásolta a pályafutásodat?
Hát biztos, hogy befolyásolta. Egyhogy érdekes szituáció volt, ugye, mert ugye négyen voltunk egy társaságban, ugye Zebedli Zoli, Töröcsik Andris, Táncos Tibi, egy barátunk, hogy Fradi FIB-ben focizott, de utána onnan kiöregedett, akkor elkerült, máshoz játszott kisebb csapatokban, meg én. Mi négyen jártunk mindenhova. Ugye és ezt azért lebuktunk egyszer-kétszer. Kitudult, írták, ezt a Törőt megvédte a Várhidi. Zolit eléggé szerette a Jenő, meg Zoli nem törődött vele, ő egészen más, ő megmondta a várat, aztán a Jenő mondott, hogy intett rá, aztán jó, mondj csak. Én voltam a kis falusi gyerek, engem az újságírók is jobban kikezdtek, de aztán rám ragadt, hogy a buli meg a pia. Pedig az Éden bárba talán még emlékszel rá, már a körúton Margit hídnál. Hát ott egy bajnoki szombat után a komplett magyar alválogatott, meg az utánpótlás válogatott ott volt. Benne Feritől kezdve a Fazékig, a Váradi Béláig, a Borsó, mindenki. Illetve a nagy része. Valahol jobban elnéztél, valahol van, akiket jobban kikezdtek.
Hát. Ugye említetted azért, hogy rúgtál 5 gólt, meg hát azért az egy jó időszakod volt a Fradiban, bajnokságban is, nemzetközi kupában is.
Igen, hát az 1976-os, 75-76-os bajnokság az, hát az volt az életem csúcs évada. Hát akkor ugye 16 gólt rúgtam a bajnokságba. Akkor voltunk fönn, nem tudom én a Fradi pályán, aztán Tubak Csabának mondtam, hogy mondom, Csabi, nézz utána, mert mondom, szerintem nem nagyon van olyan csapata a Fradinak, amit abban az 75-76-ban az MLS kiírt, a bajnokság, Magyar Kupa, volt a téli kupa, meg volt az MLS kupa, ez a 4, azt mindent megnyertük. És a bajnokság ugye a 16 gól, a téli kupán magasan, én lettem a gól király, a Magyar Kupát az én gólom nyertünk még 1-0 az MTK ellen. Ezen az MLS kupán az Esztudiánt ezt vertünk meg 5-1-re a döntőben, aki előtte 2 évben világkupa győztes volt. 3 gólt rúgtam nekik. Szóval magasan én voltam a legjobb formában lévő center abban az időszakban, és még itt se tudtam oda kerülni a válogatotthoz egyetlen egyszer sem.
Erről majd még beszélünk, de akkor beszéljünk akkor a kekről, mert ott meg döntőbe jutottatok.
Igen. Hát az még 75-ben volt, ugye akkor még az a kezdeti időszakon volt a Fradiba, akkor még kevesebbet játszottam, mert ugye közben jött egy kis... Az első meccsen ott jól is játszottam, a Cardiff City-t verték meg itthon 2-0-ra, én fejáltam az egyik gólt, meg azt hiszem, hogy írugta a másikat. Kint is nagyon jól játszottam, ott ilyen ritkán disidőt meg is dicsért, ott azt 4-1 nyertünk, ott is rúgtam egy gólt, megadtam 2 gólpaszt, de utána megsérültem, Malmöben még játszottam, kint utána megsérültem, és utána már csak ilyen csereként játszottam, akkor már nem nagyon tudtam beférni a kezdőcsapatba. Csak ugye a döntőben játszottam, akkor a jobb szélsőt, mert ugye szegény Pusztai Laci Orbáncot kapott, ugye előtte. Ez volt szerdán, ugye szombaton, nem is tudom, de lehet, hogy inkább vasárnap, nem, vagy ebben sem vagyok biztos, Békés Csabára kellett mennünk. Ugye az egyesület kérte, hogy halasszák el a bajnoki kört, hogy ne kelljen leutadni Békés Csabára, meg ugye hát Békés Csaba az mindenki tudta, az kimondott ütősvágot, Láza Jani, kerekes vágási rúgtak mind a... Jó, szóval nagyon kemény csapat volt, hát szét is rúgtak bennünket rendesen, összem egy-egy lett, ha jól emlékszem rá, és utána utaztunk, még Békés Csabát nem úgy volt, hogy 2 órát lent volt a busz vagy vonat, hanem ez az 4-5 órás út volt, mire felgumlisztázzal a régi buszokkal Pestre. Ez is belesett, és a szegény Pusztai meg Orbáncot kapott. Megrúgták, aztán ott jött ki neki, már kint Bázelbe, hogy nem tud játszani, és én nekem kellett jobb szélsőt játszanom. Dinamo Kijevvel. Hát nagyon jó csapat volt, pekkünk volt, hogy pont bárkivel játszottunk volna szerintem, de ezeket ugye, ez a Blohin, Oniszczenko, Jeremejev, ez. Hát ugye utána a Bayern Münchent, a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, ezt a Bayern Münchent, ugye volt a szuperkupa, oda-vissza leverték 1-0-ra. Szóval Münchenbe is nyertek 1-0-ra, meg Kijevbe is 1-0-ra. Szóval ez a komplet orosz válogatott volt, illetve akkor még szovjet válogatott volt. Nagyon jó csapat volt, esélyünk sem volt sajnos.
A 76-os évet mondtad, hogy milyen jól sikerült. Ez a Fradiban nem jelentett egy hosszú távú lehetőséget?
Hát elvileg jelenthetett volna, de azt a 77-es év az megint valahogy ilyen, elment ilyen csúszásokkal, mind a két bizum elszakadt itt elől, aztán nem nagyon tudtam kipihenni magam, ilyen fél egészséges inekciókkal játszottam, de a hasfalam is, gondolom emiatt erőltetéstől, az is inekciókkal játszottam. 76-77, az a bajnokság. Az 76 az úgy, ahogy, de a 77 tavasza az már egyáltalán nem jött össze, sajnos.
Gondoltad, hogy váltani kell-e?
Nem gondoltam én erre, csak ugye felhívtak, a Flóri volt, az Albert Flórián volt a szakkocsátó akkor, és ő felhívott, a vége volt a bajnokság, de akkor a bajnokság előtt nem sok, sem is már nem tudom pontosan. Leigazolnák a Szokolait Győrből, és a győrjek azt kérték, hogy, vagy a Palicskó Tibi Bacsi volt ott az edző, akivel a Haladásnál nagyon jó viszonyban voltak. Ők azt kérték, hogy cserejátékosokkal adjanak, és akkor a Flórék azt mondták, hogy menjek én, az Onóusz Tibi meg a Nérei Gyuri, így hármunkat adnak a Szoki helyett. De a Flóri mondta, hogy Ferik azt mondja, hogy ha nem akarsz, akkor nem ennyi. Szóval az Onóusz Tibi meg a Nérei Gyuri lemegy, de ha te úgy gondolod, hogy maradni akarsz, mi nem erőltetjük, hogy lemenjél. Hát mondta, hogy nem gondolom, csak hát ugye akkor már nős voltam, volt a kisfiam is, és én a csónakházba értem az anyja, meg a Tompa utcába, egy egyszobás lakásba az anyjába. És ugye Florinak mondta, hát a Florinban mondom, tudja így, hát tudom, hát mondom valami, hogy összetudja költözni egy lakás, vagy valami, vagy ilyen lehetőség nincsen sajnos. Ugye győrben meg egyből mondták, hogy lakást adnak, oda mentem júliusba, azt hiszem szeptemberbe költöztünk lakásba. Hát aztán ugye, meg a feleségem is mondta, szerintem az járhatott a fejébe, hogy lehet, hogy jobb lesz, hogyha kivesz az pesti életből, mert tőzsgyökeres pesti lány. Azt mondta, és azt mondta, hogy költözzünk, ne menjünk el. Sajnálom, az nagy hiba volt. Kevés dolgot bántam meg életembe, de azt megbántam, hogy akkor elmentem. Vagy maradnom kellett volna, vagy megkeresett a Honvéd is a Tihi Lajosék, hogy menjek át oda. Egy a Palicskó Tibi bácsi miatt az Etod választottam.
Ugye ő volt Szombathelynél az edződ, ő rakott be az NB1-be.
És nagyon jó edző volt, meg rendes ember volt. Hát sokan nem szerették, mert ugye az MTK-nál is volt egy a férje, ugye az a 9-ek sztrájk, ugye játékos leállás. A feleség elég nagy hatással volt rá, az Ili néni. És sokan azt mondták, hogy túlságos a befolyás saját a Tibi bácsit, aztán hát mondjuk én ezt nem éreztem, ugye fiatal voltam, nem nagyon láttam még ennyire bele a dolgok mélyébe. Én nagyon jól kijöttem vele, szerettem, ő szeretett, játszhatott is.
Hogy ment a játék?
Nem jó. Elég szétesőben volt akkor az Eto is. Nem jó, meg hát ugye, első évben még úgy jó, hogy tületi volt, utána elküldték a Tibi bácsit, jött a Kovács Imre. De utána kétszer megoperáltak porccal, amikor Győrben voltam. Utána egyszer elvittek 7 hónapra katonának. Ugye az is kiesett. Ugye 3 évből kiesett majdnem 2 év.
Közben nem kerestek máshonnan?
Nem. Nem játszottam, mondom, katona voltam, sérült voltam. Meg akkor nem is nagyon lehetett akkor még kapkodni, ugye, mert akkor még nem volt, és pont akkor kezdődött el, hogy az volt az első év a 80-ban, amikor munkaszerződést kellett kötni, mert addig a gyárban voltunk benne, a vagongyárban voltunk, volt egy bújtatott állásunk, onnan oda kellett bemenni a fizetésért mindig, aztán ennyi volt. De abban az évben hoztam az emelet, hogy minden játékossal munkaszerződést kellett kötni, és az évben is az került be, hogy a sportmunkatárs. Akkor kezdődött az úgymond profizmus, az igazi, nem álprofizmus, az igazi profizmus akkor kezdődött el. És ugye akkor meggondolta mindenki, hogy és akkor a győrek is mondták, hát, hogy nem kötnek velem szerződést, mert játék sem ed, meg minden.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Szabó Ferenccel.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Győr bejutott a legjobb 4 közé a női kézilabda BL-ben, az FTC viszont kiesett, azonosították a Fehérháznál lövöldöző férfit. Erős szél miatt adtak ki riasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Magabiztosan jutott a női kézilabda bajnokok ligájába, a budapesti 4-es döntőjébe a Győr. A címvédő Eto a negyeddöntő hazai visszavágóján 40-25-re kiütötte a Dán Odenzét. Így 2 győzelemmel sorozatban 10-szer lesz ott a legjobb 4 között. A Ferencvárosnak viszont nem sikerült a 4-es döntőbe jutás, mivel a hazai döntetlen után 31-28-ra kikapott a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia meccs vendégeként. A kupadöntő Zalaegerszeg 2-1-re kikapott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB1 31. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. A ZTE ezzel lépés hátrányba került a dobogóért folytatott versenyfutásban, hiszen 1 pontos hátrányban maradt a Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig 2-0-ra legyőzte vendég Újpestet, és győzött tegnap a DVTK is, amely több mint 2 hónap elteltével nyert ismét a labdarúgó NB1-ben. A már biztos kieső Diósgyőri együttes 2-1-re verte a Kisvárdát idegenben. Nem lesz címvédés a női kosárlabda NB1-ben, a DVTK ugyanis hazai pályán 85-66-ra legyőzte a Sopront, ezzel pedig 2-1-re megnyerte az elődöntős párharcot. A DVTK ellenfele a fináléban az NKA Pécs lesz majd. Bronzérmet nyert a magyar színeket képviselő Muszukajev Ismael, a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Muszukajev a bronzmérkőzésen bolgár ellenfelét győzte le. Tegnap a bronzmeccsig jutott a 97 kilós Vég Richard is, de ott kikapott georgiai ellenfelétől, így 5. lett.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Azonosították a washingtoni lövöldözőt, a 31 éves férfi Kaliforniából érkezett, és annak a szállodának a vendége volt, ahol a fehérházi tudósítók vacsoráját tartották Donald Trump elnök részvételével. Az előtérben rohant el a biztonságiak mellett és nyitott tüzet rájuk, de a belterembe már nem jutott be, feltartóztatták és őrizetbe vették. Az első vizsgálatok szerint magányos elkövetőről van szó. Az incidensben a titkos szolgálat egyik ügynöke megsebesült, állapota kielégítő. A vacsorát, amelyen Donald Trump először vett volna részt, egy hónapon belül pótolják. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő abból az alkalomból tette közzé a felhívást, hogy szülőállamában, az Egyesült Államok beli Illinoisban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést. A pápa hangsúlyozta, hogy az élethez való jog minden más emberi jog alapja. Közben pénteken az amerikai igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásának felgyorsításáról és a módszerek bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be. Csaknem 2,5 tonna ellátmánnyal útnak indult a nemzetközi űrállomásra az Orosz Progress. A teher űrhajó 700 kg üzemanyagot, több száz liter ivóvizet és 50 kg oxigént visz a föld körül keringő bázisra. Az ott tartózkodó űrhajósok emellett a kísérleteikhez szükséges eszközöket és új ruhákat is kapnak. A legénység nélküli teher űrhajónak ez a 95. útja. Ma lesz a dunai kirajzás a fővárosban. A folyó belvárosi szakaszán 2 tucatnyi hajó vonul fel a hagyományos szezonnyitó rendezvényen. A dunai hajózás a fővárosi turizmus egyik fontos pillére. A Budapestre érkező turisták fele elmegy a hajósváros nézésre, ami évente több millió utast jelent. Az eddigieknél korábban már a jövő heti hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál. Május 1-től Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió, a tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszjáratok segítik a továbbutazást. A MÁV Plus abban megváltozott minden belföldi vonat, és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okos kedvezmény jár. Közlekedés. Megrongálódott terelő elemeket cserélik, és a kiépített terelés karbantartását végzik az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon a 85-ös és a 95-ös kilométer között. Emiatt csak az átterelt belső sáv járható.
Időjárás.
A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, elszórtan futó záporok. Sokfelé megerősödik, északon, valamint a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél. A felkavart por ronthatja a látási viszonyokat, figyelmeztet a Hungaromet. Néhány északkeleti járásra már riasztást is kiadtak. Délután általában 16-21, késő este 2-12 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.
I'm gonna ride.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Szabó Ferenccel, a Ferencváros korábbi kiváló csatárával.
Mentem be a Szánia Janihoz, ugye az ettől elnöki, azt mondom, jó van, mondom, tessék itt az átigazási papíron, mondom, írjátok alá. Azt mondja, mi, hova mész? Mondom, a Fradiba. Hova? Hát mondom, megyek vissza a Fradiba, ne szórakozzál, mondom, itt a papír, írjátok alá. Kénytelen voltak aláírni, mert nem kötöttek velem szerződést, úgyhogy kénytelen volt aláírni. De aztán jól alám is raktak utána, előtte operáltak a térdemet, és a biztosító akkor fizetett nekem bizonyos összeget. Elég jó pénzeket lehetett ilyenkor kapni a biztosítótól, és ugye tudták, hogy van pénzem, és Tatabányán játszottuk volna az első meccset. Rendesen leedzettünk minden, és két nappal a meccs előtt jön a Dezső, hogy hát Feri, mi van az, hogy az Eto'o letiltott a játékjogodat? Mondta, mit csináltak? Szóval, hogy nem játszhatsz, mert nem adtad le a lakásodat, amit tőlük kapta, ugye ezért. Hát mondom, és jelenleg mi nem hallottam, hogy ez le lehet írt a lakás, vagy minden. És aztán ugye jöttek a szárnyalék, hogy ha fizetnek x 10.000 forintot, akkor eltekintenek ettől az izértől. Akkor. Annyi pénze nem volt, és az Eto'nak a pesti képviselője, ez egy jó barátom volt, és a Mártira kutyán ott volt neki egy ilyen, egy borozója. Ő pótolta ki a pénzt, amit fizetnem kellett. Kifizettem a szárnyaléknek a lóvét, de Tatabányán már nem tudtam játszani. Arról lecsúsztam, mert utána kaptam csak vissza a játékengedélyemet. És nem tudom, most azt vagy a Nyíl, vagy a Szoki, vagy a Pusztai Laci sérült volt, nem tudom. Tudom, hogy én kezdtem volna, az biztos. És a Nyílt tett előre a Dezső centerbe. És nagyon jól játszott a Nyíl. Össze gólt is rúgott, meg nagyon jól játszott. És nem tudtam visszakerülni utána. Tehát felépült a Szoki is, most vagy a Puszi, vagy nem tudom, és egyszerűen nem tudtam visszakerülni. Hogyha én játszom Tatabányán, lehet, hogy én játszom, és jó megy minden, egész másképp alakult ott minden, nem tudtam visszakerülni. A csapatnak jól ment, tehát meg is nyertük a bajnokságot, akkor ugye 76 után akkor nyert másodszor, illetve újból a Fradi bajnokságot. Csak utána, hogy kimentünk Dél-Amerika, Argentinába voltunk edzőtávban télen, és hazajöttünk, akkor megint jöttek, hogy haladás jött, hogy szeretnének hazaigazolni, vagy haladás akkor emlékeztető volt, hogy felkerült, fel akarok kerülni, hogy menjek haza. Jöttek török Petiék. Gondolkodtuk, megint az asszony, hát, ott megint nem volt lakás Pesten, egy albérletbe jöttünk fent a harmadik kerületben, ott fent a Dombon, a Kolosi tér fölött. Hát ott itt haladásra mondták, hogy jó, kaptam is egy négyszobás lakást, egyből leköltöztünk, mentünk Szombathelyre végig.
Nem bántad meg, hogy ott hagytál a Fradit? Mondtad, hogy egyszer megbántad, mikor Győrbe mentél.
Igen, a Győr az nagy hiba volt a játék miatt is, meg egy, hogy nem éreztem jól. A haladást nem bántam meg, mert egy nagyon jó csapatba kerültem, simán meg is nyertük az MB2-t, egy nagyon jó csapatba kerültem be. Hegedűs Peti, Fitos, Nagy Józsi, Hegyi, Garics, Kulcsár, Preszeller, Tomi. Jól is éreztem magam, egész addig, amíg nem jött a Rátkai Laci. És ez a három év is, az is, és a játék is nagyon jól ment. Ott is volt egy 16 gólos szezonom.
Gólkirály végül is nem voltam.
Nem.
Említetted már egy szóval, hogy hiába ment a 16 gól, nem lettél válogatott, pedig hát akkor, de akkor annyi jó játékos volt, hogy elképesztő.
Ez így igaz, nagyon sok jó játékos volt, csak nem centerek. Ugye amikor Bene Feri kiöregedett, ugye hát akkor megértette, hogy Feri meg a nagy kettő téren rúgták a gólokat. De utána nem volt center. A Törő nem center volt, nem góllövő center volt, a Dizsónáci nem volt góllövő center. Aztán kívül a Weinpert játszatta, nem volt góllövő center.
Akkor miért nem hívtak be téged?
Mert fradista voltam, és a Baróti nem szerette a fradistákat. A szegényebb Eddő Zoli ötszörös válogatott. Hát hányszörös válogatott kellene lett volna lenni az őnek. Nem engedték, mert azt mondta a kutas, hogy a Zebedlé meg a Töröcsi nem lett egyszer a válogatott. És én is bánom voltam ebben a hármasba. De tudták, hogy együtt járunk mindenhol. Úgyhogy esélyem se volt.
Itt Szombathelyen van egy ilyen legenda, hogy mit neveztek erről? Egy kis raj?
Hát igen, a gépipariban volt iskolámban. Ott volt egy osztály, és ilyen hát kis csapat volt, és az én nevemet vették fel. Szóval Ferenc kis csoport, vagy kis, nem tudom, és kérdeztük, hogy ki ez a szabófejlő, azt hittem, valami munkás mozgálvezető vagyok, aztán voltam, nem, hát a haladás center. Gyorsan le is vettem, levetettem, szóval nem engedték meg, de volt ilyen, igen.
Neked a politika valamit játszott szerepet a pályafutásodban?
Nem. Akkoriban mi nem foglalkoztunk a politikával. Nem.
Itt, amikor Szombathelyen voltál, és ugye jött Rátkai László, utána mi történt, hogy van tovább?
Ott is volt egy gyönyörű variáció. Előtte mentünk volna ki, illetve akkor mentünk volna ki pont Németországba edzőtáborba. Előtte szóltak 3-4 napot. Nem volt sehol csapatom. És akkor jöttek a Szaváriától, a Virág Gézaék, hogy tehát, gyere át ide, ott. Jó, rendben van. De másnap megjött a Oberwartba, a Cemem egy üzletközpontnak vezetője, az nagy haladás szurkoló volt. Ő vitte ki a Halmosi Zulit, Kulcsár Ferit Oberwartba játszani. És jött az Erdő, hogy Ferike azt mondja, szerdán jön az ausztriai rendző meccset játszani hozzánk, hogy Nyíl meg a Magyar Pista korot játszott. Azt mondja, szeretnénk a kijönnél egy ilyen próbajátékra. És hogyha rendben van, ha jó leszel, akkor leigazolunk Oberwartba. Na jó, Nárdia bácsi mondom, de hát én nem, nincs kocsim, de nem probléma az, hogy bejövünk, kiviszünk, de haza is hozunk. Illetve a cucujék valahogy majd kijössz velük. Ó, hát mondom, akkor jó, bemegyek az útlevélre, aztán megbeszéljük. Ugye akkor nem mindenki volt az útlevélnek, le kellett adni az egyesületnél, aztán ott a szépbe, ott tárolták azt, amikor mentünk valahol, akkor odaadták aztán. Bementem, mondtam ott a titkárnak, mondom, mire figyelj, édesem, mondom, mennem kéne Oberwartba holnap után, mondom, kéne az útlevem. Nézd, várjál, elment volna, hú, Ferik, azt mondja, nem találom az útlevet, azt mondja, nincs meg. Azt mondja, lehet, hogy elvittém magukkal, mert ők már, a haladás már kiment Fürstenfeldbe, Zeneszkába, lehet, hogy elvittém magukkal véletlenül, hogy nem találom az útlevet. Nem találom, mondom, hogy lehet ez? Nem lett meg az útlevelem, nem tudtam kimenni Oberwartba játszani. Pedig hát, hogy kimegyek, akkor valószínű, lehet, hogy nyílik, és utána beszélni, szóval már azért nem volt hát, hogy kicsit engedjenek villogni, hogy ne lépjenek a szaráik olyan keményen oda, hanem kicsit hadd mutassa meg maga. Nem jött össze rá két napra elő. Hát nem abban a fióban volt az útlevelem, ahol kerestük, hanem a másikban. Aztán utána mondtam, utána jöttek többször is, hogy menjek ki, de akkor átmentem a Szaváriába.
Milyen osztályban volt?
NB3-ban. Volt egy fogadásunk, egyik nagy ilyen vezérszurkó, hát ide jött a Feri, aztán majd itt fogadom, hogy nem rúg 12 gólt, hát aztán mondták el, mondom, fogadom, hogy 20 fölött rúgok. Jó, egy láda sör, a 28-at rúgtam. Megnyertük a bajnokságot is, csak azért nem kerültünk fel az NB2-be, mert ugye a kosztázot kellett játszani. És a Komlóval kellett kosztázot játszanunk, és az előtte való, az utolsó előtti meccsen Körmenden játszottunk. Fölrúgtak, kapus elütött, 11-es lett, de ugye rosszul estem, és az ágyékom, éreztem, hogy kicsit, elmondom, nem foglalkozom vele. Berúgtam a 11-est, összeestem. Nem tudtam játszani az osztályzó első meccsén, a Jáger Laci el volt hitva, szóval ketten vittük a csapatot, szóval ketten nem tudtunk játszani, pedig ha ketten játszunk, akkor ott is nyertünk volna. Itthon meg muszáj volt játszanom, mert ugye 1-0-ra kaptunk ki a szemot, igen, 1-0-ra kaptunk ki. És a Géza mondta, hogy ha játszanod kell, mert tovább kell ütni. Hát mondom, hogy Géza fáján lábam. Ül le a kispadra, aztán majd bemész, ha úgy alakul a dolog. Egy-egy névvel küldött, volt is egy zicserem, kihagytam ide, és de nem jutottunk tovább. Nem tudtam futni vele rendesen, nem jutottunk tovább. Aztán utána állítólag ráfogta, hogy eladtuk a meccset, azért nem játszottam aztán.
Innen hova tovább? 4 porc hiányzik a lábadból, mennyi ideig tudtál focizni?
Hát utána hazajöttem Cserbe. Itt még játszottam 3 évet. Itt is bajnokságot nyertük, megyeit felkerültük NB3-ba. Utána kiástunk, utána megint felkerültük NB3-ba, de akkor már abba hagytam. Akkor már másik NB3-ban már nem játszottam.
De maradtál a fociban?
Akkor nem, mert hát volt egy olyan elnök, ilyen kézlabdásoktól került oda hozzánk, aki nem nagyon szerette a focistákat, és én nem tudtam ott maradni. Elmentem. De ugye akkor élgép volt, amikor visszajöttem Cserdömökre, akkor ugye az élgépbe kaptam állást. Ugye most lettem, ugye minden gépiparra végeztem, ahhoz valamit, nem itt sokat tanultam volna, vagy dolgoztam volna megosként, de azért ahhoz volt valami fogalmam, és jól dolgoztam. És akkor utána rá vagy 3 évre ott is az osztrákok megvették, aztán volt ilyen leépítés, minden, megszüntették a MEO-t, akkor onnan eljöttem, akkor jöttem vissza ide. Akkor jött az Antók Zoli, illetve már egy éve itt volt, beszélgettünk, és mondta azt, hogy gyere ide, hozzám, ide veszlek. Szóval neked nem kell sem másra foglalkozni, csak a csapattal. Szóval ilyen minden, technikázatő, félig szertáros, szóval minden volt. Ilyen egésznapos program.
Láttam itt ezt a tablót, itt Pintér Attila vezetőedző, ez volt a legjobb időszakod így vezetőként?
Hát igen, igen. Hát az Attilával volt egy furcsa kapcsolatunk, de hát az máslapra tartozik, az nem publikus, de celi labdarúgásnak ez volt a magasan a legkiemelkedőbb eredménye, és hogyha az Attila kicsit okosabb, akkor simán NB1-es csapatunk van akkor.
De hát két fradista nem fért meg egymás mellett?
Hát ezek szerint nem.
És milyen a kapcsolatod most a futballal? Most itt ülünk ugye a futball pálya mellett, itt a klubszobában.
Hát most már csak 70 éves vagyok most már, azért nem nagyon. Régen már 2-3 éve, amíg azért elmentem most velük vidékre is. Hazai meccseken az itt vagyok mindenhol.
És a Fradi?
Oda most már csak ilyen megkívásos alapon szoktam menni. Most köszöntöttek, amikor 70 éves voltam. Most hívtak meg, a kek döntő 50-es évfordulójára volt egy összejövetel. Szóval ilyen jubileumok vannak, akkor meghívnak. Szoktak keresni sokszor, hogy menjek fel egy meccsre. De hát ugye nekem innen már nehéz. 2-3, sőt, a mai vasút állapotok mellett 4 órás úgy csak felmenni, 8 óra este, 9 kor, mert csak vagy ott kell aludnom valakinél, vagy valami.
Már nincs meg a csónakház.
A csónakház szerintem még megvan, de nem hiszem, hogy szívesen látnának. De még az se lenne probléma, mert Pogi, kis Pogi is, meg többen mondják, meg van út, unoköcseim ott vannak, hogy gyere fel, azt itt nálunk nyugodtan utaz, de már nem nagyon szeretek így más nyakára menni aztán. Most megfogadtam, hogy egyszer biztos, hogy talán még a tavasszal azért egyszer el fogok menni bajnoki meccsen vitnek.
Kártyázással kezdtük, fejezzük is be azzal. Mit szeretsz látni a kezedben, amikor osztanak?
Természetesen teríti a durt másodon.
Volt már?
Hogyne, persze, hát az mindenkinek van.
Ilyenkor azért előjönnek a sztorik is, hogy ahogy kártyáztok, beszélgettek a fociról a régiekre?
Ritkán. Ugye a kártyapartnereim közül csak az egyik, Szent György Jósi, akivel együtt játszottunk itt Szerdömökön, a másik kettő, ők nem fociztak, illetve én nem játszottam velük. Ritkán előfordul, de ritkán van.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt vendége volt Szabó Ferenc, aki idén töltötte be 70. életévét. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Balogh Balázs.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Nem a koffein adag, ami feszít itt benne a szívemben, a lelkemben, pedig sejtettem.
Mert mindig félre nyúlok, mikor a vadészakában szólnak a húrok. Nedves alsó és levegő blúzok, stengbe jönnek a funky kandúrok. A belépőre csak annyi volt írva, sodor a funky újra meg újra. Na ez volt a kezdet, de az lett a vége, hogy a jatok kis funkit nyomnak végre. Yeah! Sodor a funky, mit sodor a
A preacher, bombán bámult rám, hogy mit keresünk innen. Én lennék az a loser, kinek a családi vége helyett ez a só.
De váratom, hogy rossz váratom, mégis ártatlan.
Talán egy életben egyszer, másnak belefér az, hogy úgy sül el a fejben.
Én állok a csőnél, de lennék inkább annál a nőnél.
Aki előre szólt, hogy nincs messze az est, amikor a funky elsodor egy hűvösebb helyre. Csak azt nem várta, hogy happy end a vége, mert a yardok is funkit nyomnak végre.
A sodor az élet, és a fű az égig nő. Yeah. Valahol máshol a béke harcosa ő. Ott szavaron szállhatsz, és nem hiszik, hogy ez fáj. Gyere és érezd, és hagyd, hogy egy kicsit száll.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk két strandröplabdázó, itt a Nemzeti Sport Rádióban voltak már bent többször, Villám Lilla, illetve Kun Steffi, akik legutóbb márciusban egy jó nagy túrán vettek részt idén Indiában és Brazíliában. Pro Tour Challenge verseny, valamint elit verseny. Ez a sorozat, aminek a legalsó foka a Future. Férfi versenyzőink utánpótlás szinten is egész jó eredményeket értek el, nyertek Tahitin, Cook-szigeteken, érmet szereztek, miközben ti már egy, illetve két szinten feljebb, Indiában és Brazíliában vitézkedtetek. Köszönjük, hogy bejöttetek. Mennyivel nehezebb? Kezdjük ezzel, Lilla, egy Pro Tour sorozatban, nem Future-ban, hanem egy fokkal már magasabb szinten, mondjuk Indiában. Milyen mezőnyben próbálkoztatok március elején?
Szia, köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk. Hát azért még mi is bontogatjuk a szárnyainkat, azért tavaly még mi is a Future szinten versenyeztünk. Ott az év végére sikerült behúznunk egy aranyérmet Törökországban. Így szereztünk annyi pontot, meg már előtte volt negyedik helyünk, második helyünk, hogy annyi FIVB pontot gyűjtöttünk össze, hogy így most év elején már el tudtunk kezdeni challenge szinten is versenyezni. Indiában volt az első versenyünk, azért tudni kell, hogy ezeknek a versenyeknek azért a szintje is jóval magasabb, tehát ott már az első mérkőzésen is sokszor egy olyan ellenféllel találkozol, mint mondjuk egy future szinten a döntőben. Tehát a legelejétől kezdve teljes mértékben kell fókuszálni, oda tenni magadat, mert főleg, hogyha selejtezőből indul az ember, akkor az az egy verseny van, és vége. Nekünk szerencsénk volt, mert volt annyi pontunk, hogy főtáblán tudtunk kezdeni, pluszban még nagyon sok ember, nagyon sok csapatnak volt vízum problémája, meg a háború miatt is pont nem tudtak eljutni Indiába, így egy viszonylag jó kiemelési helyen kezdtünk. Nem is volt első mérkőzésünk, már olyan kevés csapat indult, és már egyből az első meccsünk a románok ellen már a csapat elsőségért ment.
Ezt még vettétek? Vagy itt már azért rögtön egy vereséggel kezdtetek? Mert nem mindegy, hogy egy ilyen túrát hogy kezditek el, illetve a 8-ba a későbbi győztestől kaptatok ki, ha jól mondom.
Igen, igen. Hát hogy mondhatom, már a románokkal nagyon megszoktuk az ilyen jó pikantériájú mérkőzéseket, nagyon sokszor ilyen kiki meccset játszunk.
De nem mumus, vagy mumusnak nevezhetőek?
Nem, alapvetően nem, nyilván ismerjük egymást, ott játszik a régi partnerem Vajda Beáta, az edzőt is ismerjük, Steffi is sokszor játszott ellene az elmúlt években, de alapvetően nem mumus, szerintem egy nagyon hasonló képességű csapat vagyunk, ők is, mi is sokszor a napi, hogyha éppen hogy érezzük magunkat, az dönt arról, hogy kinyeri azt a mérkőzést, de tényleg egy nagyon kiki mérkőzést játszottunk megint, 2-1-re maradtunk alul, és nem sokon múlt ez a győzelem sem, és utána a sorsolásnál megint úgy jött ki, hogy nem volt ellenfelünk, és automatikusan bejutottunk a legjobb 16 csapat közé. Nyilván kellett a szerencse is, azt mondom, de azért az előző évben küzdöttünk annyit, és nyertünk annyi pontot, hogy pont azt a kiemelést kaptuk meg ezáltal, hogy tulajdonképpen két meccsünket játék nélkül nyertük. De nem is ez volt a lényeg, nekünk tényleg az volt a cél, hogy bármi is van, jussunk be a 16-ba, ezt tulajdonképpen abszolváltuk. Nyilván jó lett volna tovább jutni, utána a 8-jutásért a későbbi győztes amerikaiaktól kaptunk ki 2-0-ra sajnos.
Ebben a beszélgetésben most akkor Lilla, te voltál, vagy te vagy a szakmai, aztán lehet, hogy ezen fordítunk majd Brazília esetében, és akkor Steffi, tőled kérdezem az idegenvezetői részt. Indiában nem tudom, hogy jártál-e már, más kultúra, mi volt a legkülönlegesebb élmény, ami nem biztos, hogy a strandröplabda pályához köthető.
Még soha nem voltam ezelőtt Indiában, de nagyon szerettem volna eljutni, mert mindig láttam a tévében így az indiai esküvőket, hogy milyen szépen fel vannak öltözve, hogy ünnepelnek az emberek, meg tényleg minden ilyen videót, amit feltöltenek az influencerek, hogyha Indiába járnak, hogy tényleg a szürke marhák, meg a mindenféle állatok vannak az utakon, hogy az emberek hogy élnek, hogy működnek a piacon a dolgok. És
ez Mumbai? Melyik város volt most Indiában?
Bhubaneswarban voltunk, ez egy kisebb város.
Amíg
igazából
mentetek tovább. Ugye Párizsból repültetek, Budapest, Párizs, Mumbai, és még mentetek tovább.
Igen. És egyébként pont ez a különleges így, hogy a strandröpiben nem feltétlen mindig a fővárosba jutsz el, vagy a nagyobb városokba, mert hogy így tényleg a valódi életet láttuk, nem azt, hogy csomó látványosság meg turista van ott, hanem tényleg az ottani emberek hogyan élnek, hogyan működnek.
Na mi az, ami elmondható, akkor biztos láttál egy-két érdekességet.
Teljesen más világ volt. Nekem nagyon
útszélen állatok,
igen.
A hentes üzlet.
Én nagyon élveztem egyébként, imádom az állatokat, de tényleg annyira más volt ahhoz képest, hogy mondjuk itthon hogy élünk, hogyan működünk, hogy látni, hogy az emberek a tuktukokban alszanak, és hogy...
Az a kis házikó?
A tuk-tuk ottan ilyen bringás taxi, és akkor, hogy abban alszanak az emberek, szóval tényleg annyira más világ, de én nagyon élveztem, hogy ezt így fel tudtuk fedezni, mert nem feltétlen lenne ugyanilyen Mumbai-ban vagy Új-Delhi-ben.
Gyomorrontás nélkül megúsztátok mind a kettőt? Tehát India után még Brazília, ami ráadásul nem a szomszédban van.
Igen, amúgy felkészültünk, szerintem nagyon jól. A probiotikumot azt már jóval előtte elkezdtünk szedni. Hát mind a ketten egy jó kis gyógyszertáros körutat tettünk indulás előtt, de amúgy megúsztuk. Egyiknek se volt sem baj, még az edzőknek sem.
Hány oltás kellett?
kaptunk 5 oltást előtte, úgyhogy azért nyilván azt mondom, hogy tényleg a biztosra mentünk, nem csak az nem csak a kötelezőt, hanem az ajánlottat is inkább beadattuk, de azért az úgy volt egy, amikor kaptunk egyszerre 4-et, na az úgy ott megviselt mind a kettőt mindkét karba. Hát az úgy durva volt, én nem kaptam még egyszerre ennyi oltást.
De mert megérte, vagy kifizetődő volt?
Abszolút, abszolút.
Mennyire volt kifizetődő ez a brazíliai verseny egyáltalán? Hogy lehet oda bekerülni egy magyar párosként? Villám Lillával és Kunstefűvel beszélgetek, hiszen az már akkor elit, tehát a legmagasabb Pro Tour verseny volt.
Igen, hát ide is igazából nagyon jó volt, hogy az előző évben ilyen jó eredményeket értünk el, és lett annyi pontunk, hogy bekerültünk Brazíliában az elit versenynek a selejtezőjébe, ahol egy amerikai párossal játszottunk. Nem volt egyszerű helyzetünk, mert Indiából hazaértünk, itthon voltunk 15-16 órát, és már másnap hajnalban már indult is a gépünk tovább megint Párizson keresztül Rióba, és még onnan repültünk tovább. Úgyhogy egy egészen hosszú út várt ránk, kedden hajnali 3-4 körül értünk oda a városba, és másnap szerdán reggel már játszottunk a selejtezőt. De úgy gondolom amúgy, hogy nagyon jól tudtuk ezt menedzselni, nem éreztük ott a meccsen a jetlaget semmit. Utána már rosszabb volt, de egy nagyon jó mérkőzést játszottunk tényleg egy nagyon jó amerikai csapat ellen. Sajnos tényleg nüanszokon múlt a vége, 2-1-re kaptunk ki, 16-14-re a döntőszedben.
Ők lettek az ötödikek, ugye?
Igen, végül ők ötödikek lettek, sőt, még aznap délután megverték a regnáló világbajnokot is.
Tehát ez már akkor egy olyan torna, ahol a krémje ennek a sportágnak ott versenyzik, és akkor ti meg ott próbálkoztatok a selejtezőben.
Igen, igen, abszolút. Tehát ez már az elita top-top. Itt már tényleg ott voltak az olimpiai bajnokok is, olimpiai érmesek, mind a férfi, mind a női mezőnyben, úgyhogy ez már nyilván nekünk is öröm, hogy egyrészt ott lehetünk, láthatjuk őket játszani, de azt, hogy lehetőségünk adódik ellenük akár játszani is, ez tényleg hihetetlen.
Steffi, mit lehet szakmailag tanulni egy ilyen rangos versenyen?
Hát egyébként, amit nekünk még így ízlelni kell ebben a szezonban, az, hogy tényleg az utolsó pillanatban is kiderülhet, hogy ki jutsz egy ilyen versenyre, hiszen úgy kezdtünk mi itt is, hogy várólistán voltunk. És akkor így szépen lassan mentünk feljebb, ahogy a párosok lemondták, és van olyan, hogy tényleg pár nappal előtte dől el, vagy kérdezik meg, hogy tudunk-e jönni, mert hogy annyian lemondták. És hát nyilván így a selejtezőben még vannak olyan párosok hozzánk hasonlóak, akik még így bontogatják tényleg a szárnyaikat, viszont a főtáblán már tényleg világbajnokok, olimpiai bajnokok és érmesek vannak, és egymást verjük ki a negyed döntőben, és minden nap, ugye miután kikaptunk a selejtezőben, néztünk meccset, és szerintem ez egy tök jó ilyen vizuális lehetőség, hogy tanuljak olyan védekező emberektől, akiket csak a tévében láttam eddig, vagy akár csak így látom őket élőben tényleg. És olyan nagy élmény volt, olyan nagy sportértéke volt így is, hogy nem én játszottam, de hogy nézhettem őket.
Mert hogy te vagy az alacsonyabb játékos, a hallgatóknak el kell mondani, és akkor te vagy a védekező a párban, és a Lilla a magasabb, akinek ott a hálónál. Hát nyilván ő tud blokkolni, mert neki könnyebb felugrani, és akkor meg hát befejezni a támadásokat.
Igen, én meg rohangálok hátul.
Hát nincs más, ketten vagytok, ugye mind a két oldalon kettő itt, kettő ott, tehát itt nincs olyan, hogy a harmadik, hanem csak ti ketten vagytok.
Szóval ilyen szempontból is ez egy tök jó túra volt, és hát nem nagyon pihentünk ott sem, szóval nem az volt, hogy utána Hawaii Dizsé, és akkor fürdünk a tengerbe, meg minden, volt arra is lehetőség, de minden nap edzettünk, minden nap próbáltunk olyan csapatok ellen játszani még, akiknek mondjuk nem sikerült ugyanígy kvalifikálni magukat, vagy akik hamarabb kiestek.
És erre van lehetőség, tehát nem kell ott nagyon szervezkedni, hanem kiestek, és akkor
hát ráírunk a csapatokra, igen, hogy van-e kedvük edzeni, vagy egy edzőmérkőzés játszani.
Gondolom.
Igen, és akkor itt tudtunk velük egy ilyen kis edzőtábort csinálni.
Ebből olimpiai részvétel nektek lehet-e 2028-ban Los Angelesben?
Abszolút ez a célunk, de szeretnénk nyilván meg úgy gondolom, merünk is nagyot álmodni, de először lépésről lépésre haladva. Az első az, hogy, hogy idén sikerüljön kvalifikálni magunkat az Európa-bajnokságra. Tulajdonképpen azért is küzdünk most minden egyes versenyen, azért is majd most indul be a második hullám ennek a pontszerzési hajszának tulajdonképpen. Július 13-ig kell összegyűjtenünk azt a bizonyos mennyiségű pontot, amit ugye nem tudunk mennyi, mert másokkal küzdünk meg ezekért az utolsó helyekért az Európa-bajnokságra, de igazából a cél mindenképp az, hogy idén kijussunk az Európa-bajnokságra, és utána meglátjuk jövőre, jó lenne a világbajnokságra, és utána az olimpia.
Kik a legnagyobb ellenfelek? Mert mondtátok, hogy amerikaiból annyi van, mint a bolond gomba, tehát a nőknél legalábbis, a női strandröplabdázóknál. Európában már mondtatok egy román párost, kik a legjobbak? Majd kik azok, akikkel majd meg kell küzdeni?
Hát nehéz.
EB-re kijutásért, VB-re kijutásért, tehát közvetlenül így az olimpiai kvalifikációban. Gondolom, hogy nem az elején lesztek, hanem megpróbáljátok ott megcsípni a végét.
Igen, igazából ha azt nézzük, jelenleg a világbajnokok egy lett páros, tehát hogy azért az európai szint is ott van rendesen, míg mögötte azért a brazilok, amerikaiak, tehát hogy azért megy az a vonal is. Nekünk nyilván van egy, azt gondolom, hogy velünk együtt egy 10 csapat, akik hasonló, nagyon hasonló képességűek vagyunk, van köztük spanyoloktól kezdve finnek, németek, norvégok, dánok, akikkel mostanában azért sokat is találkoztunk így versenyeken, és itt fog a végén az dönteni, hogy ki, akár 10-20 pont is a kijutásnál az Európa-bajnokságra.
Egy-egy versenyen hány pontot lehet szerezni mondjuk az EB-n már? Ha oda kijuttok, akkor ott egy győzelem az mennyi pontot adhat? Nagyságrendileg, tehát egy győzelem elége, vagy el kell jutni az EB-n is a 16-ba?
Mármint az olimpiára való kijutáshoz?
Igen, tehát hogy hány pontot lehet mondjuk egy EB-n két győzelemmel szerezni? Szoktatok ilyenben számolni, van-e jelentősége?
Hát egyelőre én bevallom őszintén, hogy nem nagyon számolgattam ilyenekkel, mert nekünk így az elsődleges cél az, hogy kijussunk egyáltalán oda, és nyilván, hogy ha már ott vagyunk, akkor elkezdünk erről beszélni, hogy mit kellene, melyik pozíciót kellene elérni ahhoz, hogy mehessünk tovább ezen az úton a világbajnokság felé, ugye 2 év múlva, úgyhogy én annyira, meg szerintem mi annyira még nem gondolkozunk ebbe, hogy az EB-n melyik pozíciót kellene elérni. Egyelőre az a fő cél, hogy kijussunk, és az is egy hatalmas maratoni futás lesz szerintem, hogy ott ebből a 10 csapatból ki az, aki a végén még felfér a főtáblának így a vége felé.
Tehát akkor 10-12 csapat küzd egy-két helyért nagyjából?
Nagyjából igen.
Igen, 3-4 helynél több biztos, hogy nincs. Mennyi munka van most ebben benne? Ugye még azt nem mondtátok el, hogy mióta is vagytok együtt, mert ugye Lillát nem csak a vasas szurkolók, hanem válogatott szinten segítsél Lilla, a rosszat mondok, de a 2018-as Európa Liga győztes csapatban te ott voltál szerintem, igen. Illetve itt voltál Budapesten,
igen.
Emlékeim szerint, vagy lehet, hogy nem is győztes, hanem
másodikok
lettetek, igen, mert 15-ben nyertük az Európa Ligát, a törökök ellen, meg a görögök ellen, de a törökországi meccsen, de 18-ban a Papp László sportarénában, Terem Röpiben, ott szereztünk egy ezüstérmet, a bolgároktól kaptunk ki, ha jól emlékszem, hogy a cseheket legyőztétek az elődöntőben, tehát téged onnan ismerhetnek. Szóval ez a páros mennyit tett bele ahhoz, hogy ilyen szintre eljusson, hogy végül is a világ legjobbjai között már versenyezhettek, csak ott még ugye nyilván fejlődnötök kell.
Hát most ez a második közös szezonunk, amit így elkezdtünk, és rengeteg munka van benne, szóval szerintem ebbe a bő másfél évben már többet tettünk bele, mint valaha, rengeteget edzünk, tényleg csak ennek élünk jelen pillanatban, és minden napunk erről szól. Tényleg akár a konditeremben, akár futóedzések, vagy labdásedzések, rengeteget utazunk ugye a versenyekre, eléggé ilyen szabályozott életmódot élünk, de azért próbálunk odafigyelni, hogy megmaradjon mellette a magánélet is, hogy egészséges keretek között maradjon ez az egész, és idén ugye bekerültünk az LA 10-es programba, ami így a Los Angeles-i olimpiára való kijutás, egy ilyen támogatás a MOP-tól, és szerintem ez tök jó, mert így van lehetőségünk dietetikussal is együtt dolgozni, illetve az egyesületünk által sportpszichológussal is együtt dolgozni, szóval egyre profibb körülmények között tudunk így készülni. Úgyhogy szerintem most így a női strandrablabda felfelé ágazik, és tényleg egyre feljebb megyünk, és egyre profibb körülmények között tudunk készülni, és már tényleg olyan, mint egy kiforró sportág, úgyhogy nem csak a teremröplabdának úgymond a kis testvére, hanem már egy feltörekvő, óriási sport itthon is.
Zárásul, Lilla, te azt áruld el, hogy ugye osztrák bajnoki forduló következik majd számotokra, és utána megint messzire mentek?
Igen, majd a május elsői hosszú hétvégén Ausztriában a Fertőtónál szervezik az osztrák bajnokság első fordulóját, ahova meghívást kaptunk. Már tavaly is részt vettünk ott, tavaly harmadikok lettünk, szeretnénk idén ezt most überelni, bejutni mindenképp a döntőbe, és utána rá egy hétre pedig már indulunk tovább megint keletre, először Kínába, challenge versenyre, majd a Fülöp-szigetekre szintén egy challenge versenyre.
Tehát a future versenyek azok most már kipipálva?
Nem, azért utána majd megyünk arra is. Azt azért tudni kell, hogy nagyon kevés challenge verseny van egy évben, tehát az, hogy mi most Indiában részt tudtunk venni, nagyon jó volt, utána volt még kettő Mexikóval, de sajnos nem tudtunk menni, most lesz ez a kettő, és tulajdonképpen utána már csak egyetlen egy verseny van az EB pontszerzés időpontig, de fogunk még menni future-ökre is abszolút. De azért megvan az előnye a challenge-nek, hiszen tehát ha egy challenge-en 9. helyet szerzel meg, az több pontot ad, mint hogyha megnyersz egy future versenyt. Szóval azért nagyon más a két verseny.
Egy kalappal, és akkor további jó utazást, illetve komoly versenyeket. Köszönöm szépen a Nemzeti Sportedő stúdiójában. Kun Stefi, illetve Villám Lilla, utóbbit hallottátok. Legutóbb, szóval ők voltak a vendégek, és akkor az utazáson kívül mi további sok sikert kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Virányi Zsolt búcsúzik. Viszont hallásra.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok a stúdióban, a kétszeres VB ezüstérmes olimpiai negyedik ötösázó Guzi Blanka most a vendégem itt a Nemzeti Sport Rádióban. Gratulálok a kairói győzelemhez, hát így kell berúgni egy évkezdés során az ajtót, vagy legalábbis a nemzetközi világkupákat tekintve lesz majd Budapesten júniusban is. Ez a harmadik világkupa győzelmed összesítésben. Nem tudom, hogy számítottál-e edződdel, Kállai Ákossal, hogy terveztétek. Nagyon jó szerepelt mind a három magyar, azokat mondom, akik a döntőig meneteltek, tehát az olimpiai bajnok Gulyás Michel is ott volt 5., ráadásul neki egy hosszabb kihagyás után, és Erdős Rita is 7. lett. Miközben már nagyon régen kimentetek. Kezdjük ezzel, ne is a meglepetés erejével. Jó volt, hogy nagyon sokat lehettetek a verseny előtt, és egyáltalán pontosan mennyi időt töltöttetek Kairóban. Mert a Facebookon, a közösségi médiában láthattunk, hogy azért jöttek itt ilyen szósoros videók. A medence partjáról mondjuk téli kabátban, de az csak a vicc kedvéért volt.
Így van, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kairóba 2 nappal a verseny előtt utaztunk ki, vagy 3 nappal a verseny előtt, húsvét vasárnap, úgyhogy volt 2 lazább napunk, amikor edzésen kívül gyakorlatilag ott össze voltunk zárva, és kreatívan használtuk ki ezt az időt. Lehetett is látni valóban a social felületeken, hogy különösebb, viccesebb tartalmak kerültek fel, mind verseny előtt, mind verseny után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez kicsit úgy a csapat összetartás szempontjából is kedvező volt. Nagyon élveztem ezeket a videókat, én nagyon szeretem az ilyen jellegű tartalmakat, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Ott mennyi volt azért a medence partján a hőmérséklet, meg ugye a víz is gondolom ideális volt, mert hát nyilván azért fürdőruhában is voltatok, csak a vicc kedvéért néha beöltöztem mondjuk pulóverben.
Nem vicc kedvéért, én nagyon hamar leszoktam égni a napon, úgyhogy ezt ismerve és tudván, hogy van egy ilyen hajlamom, fontosabb volt az, hogy inkább akkor védjem magam a naptól.
Mert hogy fehér bőrű vagy, azt elmondom a hallgatóknak, tehát akkor gyorsan leégsz.
Igen, és hát nem hiába a nevem Blanka, ugye, ami spanyolul fehér. Úgyhogy ugye ez volt a prioritás, az meg, hogy melegen volt, az csak egy másodlagos szempont volt, viszont hozzáteszem, hogy a víz, az kifejezetten meleg volt, Úgyhogy...
De az nem jó, vagy
az,
jó?
Nem feltétlenül jó. Azt mondom, hogy ott még örültem is, hogy 100 métert kell úszni, nem pedig 200-at, mert 100-on még ki lehet bírni azért ezt a magasabb hőmérsékletet a vízben, viszont egy 200-nál azért már nagyon, nagyon csípott a második fele, hogy nagyon meleg. De azért az izmoknak egyébként nem feltétlen hátrányos, hogyha kicsit melegebb a víz a megszokottnál.
Meglepődtél a világkupa aranyérem? Mert a nyakadban, hogy meglett ez a győzelem?
Nagyon meglepődtem. Ott nyilatkoztam is utána, miután beértem a célba, hogy én valóban nem készültem erre úgy kifejezetten, sőt nem is számítottam úgy magamban rá, hogy most olyan állapotban vagyok, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy versenyt, egy ekkora versenyt tudjak nyerni. Valószínűleg ezért is van az, hogy nem is dimenzionálom ezt túl ezt az eredményt, hanem egyként kezelem ugyanolyan állomásként, mint akár egy negyedik helyet, vagy egy, nem tudom én, egy 14. helyet. Persze teljesen más, mert győzni azért csak másabb, mint mondjuk második, harmadik helyen is beérni a célba. Nagyon jó érzés dobogóra is állni, főleg győzni, de abszolút helyén tudom ezt most kezelni, és állomásként kezelem.
Ez a hányadik ilyen versenyed volt, hiszen volt két változtatás, 200 méter helyett 100 méter úszás, ahogy mondtad, illetve most már a kombinált száma, a zárószám úgy kezdődik, egy pici futás után rögtön lőni kell, tehát ötször kell lőni ott a 3000 méteres távon.
Igen, ezt január végén hozták be ezt az új szabályt, miszerint, amit említettél, két sportágat érintett változtatás, illetve hármat is, hogyha azt nézzük, hogy a futást is valamilyen szinten érintette. És azóta nekem idén ez a harmadik versenyem. Indultam ezt a hírt megkapnám egy hét múlva Lengyelországban. Az nagyon kicsi verseny volt, az egynapos verseny volt, úgyhogy ott mi nem igazán éreztük azt, hogy milyen, és ez a változtatás hogyan hat majd mondjuk a mezőnyre, vagy úgy a felkészülésre. Az első nagyobb megmérettetés az a fedett pályás bajnokság volt, ami egyben felnőtt országos bajnokság volt, ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt márciusban, és így az első világkupa, ugye ez volt igazából a nagy színpad, hogyha lehet így fogalmazni, ahol már tényleg minden élesbe ment. Úgyhogy viszonylag kevés tapasztalat van még a hátam mögött így ennek kapcsán, de azért nagyon szépen kezdenek körvonalazódni, hogy hogyan is néz ki az új öttusa ezekkel a szabályokkal.
Láthatóan jól bírod, jól bírjátok, de a nemzetközi ellenfelek is bírják, hogy folyamatosan változik az öttusa. Én nem mondanám azt, hogy egy év múlva nem lesz egy újabb változás, hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Azt viszont megkérdezem, hogy most akkor az ötlövészet, hogy rögtön azzal kezdtek egy hosszabb futás helyett, az mennyire zilálja szét a mezőnyt a későbbiekre, hogy élted meg, mert így azért az ötlövészet az sok. Tehát ott, ha beragadsz az elején, de lehet, hogy a végére odaérsz a dobogóra.
Ami a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy ugye így nőtt gyakorlatilag a kombinált számnak az időtartama is, hogyha húzan észre gondolkodunk, hiszen plusz egy lövészes sorozat bekerült. Viszont amit én látok, hogy az idők meg talán jobbak is, mint mondjuk amikor 5-600 méter volt, viszont csak 4 lősorozattal. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen fő motivuma ennek, hogy azt hinnénk, hogy na akkor lassabb kombinált idők születnek, ám nem. Lehet, hogy az is annak is köszönhető, hogy más ritmusra kezdünk el futni az első körben. Nem tudom, ezt még nem elemeztük ki, de minden esetre látványos.
Hangulatilag milyen volt a kombinált, tehát mondjuk ott a zárószám, amikor már az éremosztásról van szó, most majd részletezzük egy kicsit, hogy lehet odáig eljutni, de ott, amikor homokban, napsütésben, Kairóban, gondolom, hogy ez egy kevesebb néző elő, de mégis egy felfokozott hangulatban odaérsz, és látod, hogy itt ebből győzelem lesz. És közben mögötted jönnek a honfitársak is.
Na ezt még ott igazából közben se láttam. El kellett tennie körülbelül 3-4 körnek is, mire azt éreztem, hogy na akkor még akár a győzelemre is lehet esélyem. Régebben már kérdezték tőlem egyébként, hogy na milyen érzés úgy odaállni a lézerre, hogy tudom, hogy a legjobbak egyike vagyok ebbe a számba. És azt válaszoltam, hogy hát semmilyen, hát nem erre gondolok közben. Egy jófajta magabiztosság az valóban érzékelhető, amikor elindulunk erre a számra. Várom ezt a számot, és úgy izgatott vagyok, nem izgulok, hanem izgatott vagyok. Nagyon szeretem ennek a ritmusát, ennek az 5x600 méternek. Viszont tényleg nem szokott ez a fejembe lenni, hogy én innen hova juthatok, hanem egy egész egyszerűen csak az, hogy amit tudok aznap, akkor azt csináljam meg futásba, hát természetesen fussam ki magam, amennyire bírom. Lövészetem meg, hogyha a lőállásba állok, teljesen mindegy, ki áll mellettem, teljesen mindegy, hanyadik helyen vagyok, akkor is csak azt az 5 darab zöldet le kell lőni.
Most, ha egy snit lenne, egy vágás, mire emlékszel kapásból, a kairói győzelmedből?
Kapásból? Arra, hogy ha már így a lövészetről beszéltem, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok, hogy az megvan az utolsó kör előtt, akkor már úgy álltam be a lőállásba, hogy első helyen voltam, hogy tudatosan készültem arra, hogy teljesen mindegy, hanyadik helyen állok. Nekem azt a 5 darab zöldet le kell lőnöm, és minél hamarabb, olyan, mintha a 18. helyen állnék, vagy hogyha az első helyen, teljesen mindegy. Úgyhogy most így elsőnek ez jutott eszembe, hogy az a momentum.
Hol volt a holdpont? Akár a kombinált számban, akár mondjuk csak a döntőt nézzük, hiszen azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy ha jól számolom, akkor szerdától 5 napon át 3-szor is túl kell élni egy adott versenyt, egy selejtezőt, egy elődöntőt, és aztán a döntőt, hát azt már nem túl kell élni, azt meg kell nyerni.
Így van, ugye még van ráadásul egy körvívás, amikor aznap csak vívunk, mindenki mindenképpen 36 fő.
Az és... még egy külön 4. nap?
Igen. Az gyakorlatilag a 2. napon van a selejtező és az elődöntő között. Hát nálam a holdpont általában a verseny elején szokott jönni. A selejtezőket élem meg a legnagyobb holdpontnak általában, ott nagyon-nagyon nehezen rázódom bele az egész versenyzésbe. Nehezen veszem fel a ritmusát, és szinte azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül itt az elmúlt 2-3 évben a döntőket nagyon élveztem, nagyon ott tudtam jelen lenni, és meg tudtam úgy élni, hogy igen, ezért szeretek én sportolni, ezért szeretek versenyezni, hogy ilyen érzéseket kapjak, helyezéstől függetlenül. Úgyhogy igen, általában nekem a holdpont ezek a kötelező körök, amiket teljesíteni kell a döntőbe jutásig, de tudom, hogy az is kell ahhoz, hogy a döntőben úgy szerepeljek, ahogy szoktam szerepelni, mind fizikálisan, mind mentálisan kell ez a kis ráhangolódás, felpörgetés.
Mi volt a legnehezebb pontja mégis ennek a kairóinak? Minden ideálisan készült, vagy sikerült előtte a felkészülés során?
Maga a versenyen az volt a legnehezebb, hogy bár tudom, a vívása az egyik, vagy a leggyengébb számom, azért nagyon sokat léptem előre ebbe a számban, és a fedett pályáson például 2 nap is megvívtam én a legjobbját. Azt éreztem, hogy a repertoáromat szinte teljes palettájában így felhasználtam, és ezen a versenyen viszont nagyon nem éreztem a vívást, se a távolságot, se a tempót, valahogy úgy valami megcsúszott. Azt éreztem, hogy fejbe se voltam friss, és ennek a kezelése volt a legnagyobb kihívás. Nem is a számokbeli eredmények érdekelnek engem, hogy hány győzelme van ilyenkor, hanem az, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami bennem van. És ha azt érzem, hogy nem, bármelyik sportágról is beszélünk, akkor nem érzem magam komfortosan. Viszont amint azt érzem, hogy legyőztem magam, és kihozom magamból azt, amit jelen pillanatban tudok, vagy úgy a tudásom alapján képes vagyok rá, akkor viszont érzem, hogy kezdek felszabadulni.
Ezen a versenyen akkor hol volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy felszabadultál, és hogy lehet, hogy ott a legutolsó 5 lövészet előtt?
Már korábban is. Szerintem az elődöntő már sokkal máshogy zajlott, mint előtte a selejtező, illetve a nagy körvívás napja, és az elődöntőt már úgy tudtam elkezdeni, hogy sokkal felszabadultabban vívtam. Nem vívtam technikailag ott sem jól, viszont az nagyon sokat elárult, hogy mentem le a pástról. Hogyha nem bosszankodom, hanem olyan jó kedvel megyek le, az nagyon sokat elárul rólam.
Itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blanka olimpiai ezüstérmes is lehetne, de olimpiai 4. helyezett 5 tusázó. Hát ha már így elszóltam magamat, akkor a Los Angeles-i olimpia, és akkor most egy kicsit megszakítjuk a veled való beszélgetést, tehát Guzi Blankával itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy itt ül velem szemben Kállai Ákos is az edző. Hát mindent hallottál, amit az elmúlt bő 10 percben Blanka elmondott, olimpiai 4. kétszeres VB ezüstérmesünk, aki egyébként ugye a legutóbbi kairói világkupát megnyerte. Számodra milyen üzenete van ennek a győzelemnek, és hát nyilván majd a következő versenyek, leginkább a 2 júniusi, egy budapesti világkupa, meg aztán egy világkupa döntő, meg hát EB, VB, és a Los Angeles-i szemüvegen keresztül hol tart Blanka? Hát nem azt kívánom, hogy olimpiai ezüstérmes legyen, nyilván azt kívánjuk, hogy olimpiai bajnok legyen, mint Gulyás Mise.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nekem azt üzeni, hogy jó úton jár. Azt üzeni, hogy megtalálta önmagát, és megtalálta, hogyan kell versenyezni. Független attól, ahogy ezt ő is mondta, hogy a vívás az minden eredményt hoz, de hogy azon belül a maga kis céljait megtalálta, tudja a helyén kezelni, és a többi számban pedig annyira erős, hogy is fogalmazok, ne ő aggódjon azon, ha kikap, hanem aggódjon az, akinek nyernie kell ahhoz, hogy a Blankával versenyezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy Blanka mindig nyerni fog, de ez azt jelenti, hogy a top 6-ért a Blanka mindig nagyon jó eséllyel áll oda. És azon belül az, hogy aki első lesz, vagy hatodik lesz, az tényleg a nap formájától függ mindenkinek az aktuálisan, hogy mit hoz ki magából, de hogy valaki ennyire erős, hogy így számolnak vele, azt szerintem egy önbizalmat is ad neki, és kívülről az edzőnek is egy nyugalmat. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ő megérkezett a versenyzésbe, ő felnőtt ahhoz, hogy akár aranyért is versenyezzen, bármilyen világversenyen, és ezzel benne van az is, hogy az olimpián nem csak a kiutás, hanem ott az élelmiszerzés a cél. De ezt ő már maga is megfogalmazta, de az úton, ahogy halad az ember előre, azt látja, hogy mikor közeledik hozzá, és mikor van azon a szinten, hogy ez reális lehet.
A te versenyzői pályafutásodra visszagondolsz, az jó, hogyha egy bő két évvel ezelőtt, vagy az olimpia előtt már azt érzi az ember, hogy úgy nagyon összeáll? Nyilván nem lehet korai, mert az a jó, ha mindig úgy érzi az ember, és aztán a sérülések, betegségek, tudja, hogy mikor, hogy jönnek meg a hullámvölgyek. Tehát, hogy ebből az erőt lehet meríteni egészen addig, ez kitarthat.
Ugye ez nem arról szól most, hogy Blanka csúcsra ért, és akkor kitart ez addig. Ez arról szól, hogy megérette arra, hogy ezt a szintet meg tudja ütni. És hogyha én a saját versenyzési koromban gondolok vissza, akkor hát én nem gondolnám, hogy voltam ezen a szinten, mint ő, sőt, közel sem voltam hasonló szinten sem, de láttam versenyzőtársaimat, sporttársaimat, hogy 2-3 évvel az olimpia előtt, az, aki odaért az olimpiára, ott volt. Tehát meg kellett érkeznie a versenybe. Úgyhogy
ezt nem értem, kérdeztem, mert emlékszem, hogy pont ugye, amikor még együtt jártunk versenyekre, amikor te versenyeztél, igen, tehát, hogy a magyarok bármit mondtak, vagy bármit mondtatok, én nekem az jutott eszembe, hogy hát mondjuk Szoboda olimpiai bajnok lett, de ha megnézzük az előző VB-t, EB-t, ott sem, mit tudom, ilyen 22. lett, hanem sokszor azért ott volt az élmezőny, mert ez mondjuk judóban is benne van. Szintén, aki ott van rendszeresen, legyen ez a top 10, az abból lesz majd azért az olimpiai bajnok, még akkor is, ha pont azt mondom, öttusában is volt ilyen a barcelonai olimpián, Zenovkával, ha jól rémlik, de lehet, hogy az Atlantában volt, ott lehet, hogy már a kazak nyert, szóval hogy mindig előkerülnek persze ismeretlen, addig ismeretlen sportolók, de lehet, hogy most már ez is egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy most már ezzel az akadály versennyel, a lovaglás kivételével annyira modern lett, hogy azért nem valószínű. De akkor legyen az egy kérdés, hogy előfordulhat szerintetek, hogy majd 28-ban feltűnik márciusban egy amerikai öttusázó, akit akkor láttok először, és azt mondjátok, hogy atya ég, hát ez annyira jó ez a versenyző, hogy ő is olimpiai bajnok lehet.
Én ettől nem tartok, de ettől még kerülhet valaki olyan dobogóra, aki mert ott volt a potenciál, de valahogy nem jöttek össze neki a versenyek, de tudjuk, hogy ügyes, tehetséges, csak valaminél elcsúszott mindig. Ilyen van. Valószínűleg ez a kazak Parigin versenyző, aki ugye Atlantában, amikor bajnok lett.
96-ban, igen.
Ő ez a típusú versenyző volt. Talán egyszer volt 10-ben világbajnokságon előtte, utána soha többet sehol. Vannak ilyen típusú versenyzők is, de összességben ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, hogy úgy menjen oda, hogy igenis képes arra, hogy dobogóra álljon, azért ők már bizonyítottak előtte.
Ahogy Gulyás Michel, akkor Esposito, Rio olimpiai bajnoka, tehát tényleg nekem is úgy rémlik, hogy az elmúlt 15 évben azért az öttusa már nem, ilyen, nem erről szól, hogy oda lehet úgy érni, hogy előtte nem értene el eredményt, talán ha valaki nagyon fiatalon berobban, de hát abból meg ezerből egy lehet. Na Blanka, te hogy érzed a nemzetközi ellenfeleidet, hogy most ugye két fehér orosz azt mondja, hogy 11 és 10 ponttal mögötted végzett, ez még egy külön történet, hogy ebből érdemesebb belemenni, hogy ez most mit jelent, mert már nem nagyon hiszem, hogy tudják a szurkolók a pontokat, tehát ahhoz biztos, hogy öttusázónak kell lenni, meg edzőnek, hogy azt úgy vágja, hogy most mit jelent, de nézzük azt, hogy Malashenko és Hurejeva, akik egyébként már a tavalyi kairói világkupán is érmesek voltak, szóval ők, illetve kik azok, akik ott vannak a magyarok mellett, és szintén olimpiai bajnoki esélyesek is lehetnek.
Így van, én azt érzem most, hogy a mezőny az nagyon kezd összezárni, már csak abban fakadóan is, hogy az OCR pályák azok lényegesen sokkal jobbak, mint tavaly voltak.
Ez mit jelent? Erősebbek, szebbek?
Erősebbek, nagyon sokan felzárkóztunk, egyre jobb technikákkal tudunk végigmenni a pályán, úgyhogy most már nincs akkora szakadék az eleje és a vége között, mint mondjuk tavaly ilyenkor értelemszerűen, amikor elkezdődött ez az OCR-es öttusa. Úgyhogy nem szabad elfeledkezni, hogy van egy egyiptomi világbajnokunk, aki nagyon fiatal, most erről a versenyről hiányzott, de ő mindenképp az egyik legerősebbje ennek a mezőnynek, illetve koreai csapatból is van egy lány, aki 24-ben világbajnok és olimpiai bronzérmes lett. Ő is egy nagyon erős versenyző. Olaszok közül is tudnék nevezni egy versenyzőt, egy-két versenyzőt, nem is egyet. Illetve változó egyébként. Vannak az angolok, franciák, akik szintén fel tudnak mutatni erős versenyzőket, és én nagyon örültem, ezt a döntő előtt is mondtam, nagyon örülök neki, hogy visszatértek a fehér orosz, illetve orosz versenyzők, mert azt gondolom, hogy nagyon színesítik a versenyt, és felhúzzák a színvonalat, főleg én azt érzem, hogy a vívásnál érződik ez leginkább, hogy nagyon meg tudják kavarni ám a szálakat ezek a versenyzők, úgyhogy én annak is örültem, hogy a tavalyi év után Michel is és Erdős Rita is vissza tudott térni a mezőnybe. Azt gondolom, hogy szükség van rájuk ahhoz, hogy tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni, úgyhogy hát még Dauert Bankát várjuk majd vissza természetesen a mezőnybe, de előbb-utóbb úgy tudom, hogy ő is vissza fog térni.
És vannak még ugye még további fiatal tehetséges öttusázó nőink, most ugye csak erről csak a nőkről, rólatok beszélünk, a férfiakról szintén beszélhetnénk. Az úszás, a 100 méter, az milyen változást hozott, mert még a beszélgetés előtt a stúdión kívül azt mondtad, hogy ez fontos. Én itt legyintettem egyet, hogy biztos, hogy nem, de tévedtem.
Amikor januárban megtudtam, hogy valóban a 100 méterre csökkentik az úszótávot, én 2-3 napig nagyon-nagyon nem örültem ennek, és nehezen kezeltem azt, hogy na akkor ez most hogyan is lesz. Mert a 200 méter az azért inkább egy állóképességi számnak tituláltuk, míg a 100 métert egy robbanékonyságról szóló számnak, és én azt éreztem, hogy nekem sokkal kedvezőbb volt a 200 méter. És ami nagyon fájó pont volt, hogy én elhatároztam még a karrierem legelején, hogy szeretnék majd egyszer 2-12-es időt úszni majd 200 méteren.
Az most nem lenne jó százon.
Az most nem lenne jó százon. És fájó volt, hogy ezt még nem tudtam teljesíteni, viszont azt mondtam magammal, hogy na, akkor, hogyha ennyire vágyom rá, akkor egyszer ilyen kicsit ilyen versenyszimulációs jelleggel majd fogok teljesíteni egy 200 métert, remélhetőleg teljesítve ezt az időt, úgyhogy ez majd már csak a poén része lesz majd valószínűleg nyáron. De visszatérve a 100 méterre, nagyon úgy fest, hogy sokkal jobb ez a változtatás, mint gondoltam. Nagyon fekszik szerintem nekem, és gyakorlatilag a pontozás az megváltozott, és ebből az is fakad, hogy sokkal inkább kifizetődőbb az úszás. Ugye nyilván 200 méteren nagyobb különbségek voltak időben az első és az utolsó között mondjuk. Most sokkal inkább egy kisebb skálán mozog az, hogy ki milyen időt úszik, viszont sokkal értékesebb is egy-egy másodperc, vagy egy-egy, nem tudom én, fél másodperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri az úszásba fektetni most már. Abszolút ennek alapján készülök. Ami jó dolog, hogy mindig is tudtam, hogy a fejes rajtommal, illetve a bukófordulóimmal sokat kell még foglalkozni, mert ott az egy jó pár tized század benne maradhat, sőt, lehet, hogy még másodperc is, és ez a 100 méter viszont felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, hanem ezekre most már rá kell feküdni. És mióta ezeket bevezettük az edzéseken, hogy ezeket fejlesztjük, azóta azt érzem, hogy sokkal komfortosabban is mozgok a medencében is, úszás közben is, és az egyik kedvenc számom lett az úszás, úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy így alakult ez, és hogy ilyen gördülékenyen át tudtam állítani magam erre a 100 méterre, és itt is vannak azért célidők, amik a motivációmat elég erőteljesen fenntartják.
Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Guzi Blanka, aki a kairói ötös a világkupán aranyéremmel zárt, és hát ugye olimpián Párizsban is negyedik volt, két VB ezüstérem is már volt a nyakában, most csak itt az egyéni számokat sorolom. Kairóból hoztál-e valami csecsebecsét, abban az első két napban tudtatok-e bármi, akartatok-e valamit egy kicsit kirándulni, vagy inkább csak ott a szállodában, szálláson voltatok meg a medencében?
Nem hoztam csecsebecsét. Egyiptom az, az az ország, ahova minden évben eljutottam az elmúlt, nem is tudom, 8-10 évben.
És mindig februárban.
Volt, hogy februárban, volt, hogy június-júliusban.
Amikor világbajnokság volt ott, igen.
Így van. Úgyhogy,
de hagyományos ez a, talán még Alexandriában is volt, tehát hogy egyiptomi világkupa az év elején.
Igen, vagy Kairó, vagy Alexandria szokott lenni az egyiptomi helyszín, és most nem jutott idő arra, hogy város nézzünk, vagy ilyen kulturális programot csináljunk. Bár megfordult a fejembe, hogy az új nemzeti múzeumból elmenjek, aztán megnézem Tutankhamonnak a dolgait, de végül úgy döntöttünk Kálai Ákos edzőmmel, hogy jobbat tenne, ha inkább pihennék a szálláson, mert azért csak leszív egy ilyen program. Úgyhogy hát így azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy csak a versenyre fókuszáltunk.
Ki vigyáz a lovadra? Olyankor, amikor nem vagy otthon.
Hát remélem, ő saját magára is vigyáz, mert megmondtam neki, hogy vigyázom magára, de hál' Istennek nagyon jó kezekben tudom otthon.
Ez kis Tokaj? Hol van ő? Vagy ő, Miskolcon van?
Ő Miskolcon van egyébként, igen.
Egy lovardában.
Hát egy tanyán, mondjuk úgy, hogy egy tanyán.
Még jobb.
Úgyhogy egy hatalmas legelőn van gyakorlatilag egész nap, körülbelül 20 ló között. Úgyhogy ha nem vagyok én otthon, akkor van, aki vigyáz rá, van, aki lovagolja, de hál' Istennek egészen sokat tudok vele tölteni, sok időt.
Mivel tudsz tényleg még kikapcsolódni? Amikor nem öttusa van, nem edzés, hát ilyen túl sok szabadidő nem lehet, mert túl sok ilyen alkalmat, de hát ha ilyen nincs, akkor ugye az ember kiéghet.
Igen, gyakorlatilag mióta lovam van, azóta tényleg a szabadidőmnek a nagy részét azt ő tölti ki. Viszont egyre jobban látom a fontosságát a pihenésnek, és például most tegnap egy színházegyet vettem magunknak a Miskolci Nemzeti Színházba jövő hétre, úgyhogy szeretem az ilyen jellegű programokat is.
Hát jó, akkor is feldobtad a magaslabdát, már beszéltünk egyébként egy évnyitó, évzáró eseményen, hogy egy párt is alkottok tulajdonképpen az edzőnddel Ákossal. Ebben Ákos, megint gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, hogy ez semmilyen, tehát ugyanolyan szigorú tudsz lenni edzésen?
Szerintem edzésen és versenyen igen, és szükség is van rá időnként, de ugyanakkor meg láttok minden más oldal, amikor mit igényel a helyzet. Szerintem ezt tudni kell külön választani. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert sok szempontból a reakciók talán pont azért erősebbek is lehetnek, mert más a kapcsolatunk. De ezt én úgy látom, hogy vagy úgy tapasztalom, hogy ezeket mindig tudjuk ő is, meg én is intelligensen úgy kezelni, hogy a helyen, tehát, hogy ezt nem viszük, ezeket a dolgokat nem viszük haza, hanem ott marad az edzésen, vagy ott marad a versenyen.
Blanka?
Abszolút egyetértek ezzel. Valóban ennek a legnagyobb kihívása az, amikor mondjuk nem megy egy vívás a versenyen, és ott valóban szabadabban beszélek az Ákossal, mint mondjuk a vívó edzőmmel tenném, vagy bármilyen más edzőmmel tenném, de ezeket úgy tényleg nem visszük haza. Mind a ketten megtanultuk már egymásnak a ritmusát, az, hogy ezt is inkább azt mondom, hogy főleg Ákos nagyon-nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy mikor érdemes csendben maradni inkább, vagy csak megölelni esetleg engem, vagy mikor kell úgy igazán a fejemet is úgy kicsit úgy átmosni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nagyon harmonikusan működik ez, és hát talán az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg egy jó páros vagyunk.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a színházi egyet, ez nagyon szimpatikus. Mi az, amikor reggel felkelsz, még mindig téged motivál? Ugye te is beszéltél egy pillanatra motivációról, Ákos megfogalmazta, hogy már megérettél arra, hogy te is ott vagy, akik olimpiai bajnokok lehetnek nyugodtan ebben a mostani öttusában.
Hát Istennek reggelenként nem mindig kell azért motiválni, mert úgy kerek fel, hogy nincs sok idő, és menni is kell az edzésre, úgyhogy nem is lehet gondolkodni.
Na mondjuk, amikor jön egy kisebb hullámvölgy, vagy nehezebb
idő. Azok viszont szoktak jönni, amikor azt mondom éppen, hogy nincs kedvem semmihez, vagy ilyenek, de ez egyébként valóban hullámzik. Vannak időszakok, amikor nehezebbek ezek a dolgok. Nagyon jó szakemberekkel vagyok körbevéve, nem csak az edzők, hanem akik a mentális részért is felelnek, illetve a családom is ott van, hogy segítsen ilyenkor. De mégis van egy belső indítatás, hogy van nekem egy nagy célom még, amit el szeretnék érni, és az ahhoz vezető út, az még tele lesz ilyen napokkal, amikor hátam közepére se kívánom az egészet.
Ez az olimpiai aranyére.
Én úgy mondanám, hogy érem. Azt gondolom, hogy láttam már a dobogót az aljáról, és engem az is így előre azt mondom, hogy kielégítenem, hogyha a dobogót látnám, akármelyik fokáról is. Úgyhogy ezt majd nyilván a helyzet hozza, hogy sikerül-e ezt elérni, vagy sem, de nem tartom ezt a kizárólagosságot fent, hogy csak az arany tud majd boldogságot okozni.
Az idei versenyek közül említettem a június 9-e talán a budapesti világkupa kezdete, aztán a hó végén majd világkupa döntő Budapesten, EB, VB, mi a legfontosabb most még ebből a négyből?
Nálunk minden évben rendeznek világbajnokságot, úgyhogy, hogyha nem olimpia éve van, akkor általában ezt szoktuk főversenynek megnevezni. Ugye ezt kicsit meg tudja kavarni az, hogyha a kvalifikációs rendszerben mondjuk egy Európa-bajnokság kvótát oszt.
De még nem számítanak ezek bele a kvalifikációban, most nem. 26-ban.
Úgyhogy idén a világbajnokság lesz a főverseny, az augusztus legvége, gyakorlatilag 2 hét különbség lesz az EB-vel. Úgyhogy a formaidőzítés ugye ilyen szempontból egy picit trükkös lesz, hogy hogyan mentjük át, vagy még emeljük is a formát majd ott a 2 hét alatt, de abszolút nem tartok tőle, hanem azt érzem, hogy nekem ezek sokkal jobban fekszenek, amikor sűrű jönnek a versenyek.
Zárásul megkérdezem, hogy maximum kivágjuk, vagy nem válaszolsz rá, hogy van a nagymama. Mert hogy a Kairóban azt nyilatkoztad ott rögtön a győzelem pillanatában, hogy ez most neked szólt, Nagyi, neked van most a legnagyobb szükséged az erőre, úgyhogy neked küldöm ezt a győzelmet innen. Legyél erős, mi bízunk benned, szeretünk.
Így van, Kairóba való utazásom előtti napon is bementem hozzá a kórházba, illetve hogy hazajöttem, és rögtön bementem látogatni. Úgyhogy nagyon jó volt megölelni, és nagyon jó volt látni az, hogy eljutott hozzá az üzenetem, és jó volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így fog tovább folytatódni. Úgyhogy hát akkor megint ismétlem magam. Szeretünk, Nagyi, nagyon bízunk benned, és én bízom a jó Istenben, hogy segít neked felépülni.
Köszönöm szépen, Guzi Blanka és edzője Kála Jákos volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, öttusáról beszélgetünk, illetve beszélgettünk, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez a Sport délelőtt, Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Látod, ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor marad.